Sziasztok, ez itt a Triple Cambridge, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, és itt van a vonal túladán egyrészt Ráti Józsi.
Sziasztok!
Másrészt Chester.
Sziasztok!
Folytatjuk a szezon felvezető podcast sorozatunkat, és múlt héten ugye az NFC East volt, soron most pedig az AFC East. Akit nem hallgattam az előző adást, az előző években nem hallgattam volna ugyanezeket az adásainkat, annak gyorsan elmondom, hogy úgy fog felépülni, végig mondjuk a csapatokon ABC sorrendben. Beszélünk az elmondó soraikról, a védelmeikről, aztán pedig jósolunk a szezonra, hogy hány győzelmet várunk a csapatoktól itt a Vegas-i over-under határa mentén, tehát azt meglépik vagy sem, úgyhogy így fog kinézni. Az adásmódban egy másfél órát beszélgettünk, úgyhogy szerintem nagyjából ez várható ma is, és akkor egy ilyen 20 perc per csapat nagyjából, amit szerintem belőhetünk. Én egy kicsit megfáztam, úgyhogy előre is volt az audiós kellemetlenségeket, hogyha esetleg lesznek, de majd igyekszem elmegyíteni valami ilyeneknél. Szóval, Buffalo Bills-el kezdünk, 9. legkönnyebb a sorsolásuk, és 10,5 az over-under határ náluk. Elmondom a támadóknál, hogy milyen konszenzus listákat raktunk össze az egyes posztokhoz. 5. legjobbak irányítóban, 27. futóban, 6. elkapóban, 24. tight endek terén, 12. tackle-öknél és 20. belső támadó falembereknél. A távozóknál az elkapó poszton John Brown-t és André Roberts-et lehet megemlíteni, támadó falban Ty Nsekit, illetve Brian Winters-t, illetve a Titan posztról Tyler Croft támadott még. Az érkezőknél pedig Emmanuel Sanders jött az elkapó sorba. Ki kell menni mindenképpen Mitch Trubisky-t a cserirányító posztra, és a támadó falban mélyítésnek Bobby Hart, Forrest Lamp és Spencer Brown. Chester, mit vársz ettől a támadó sortól, amelyik tavaly baromi jól teljesített, és igazából 11 kezdőjéből 10-et megtartott.
Én nekem pont az a bajom a Bills-szel, hogy nem érzem azt, hogy előre léptek volna. Tehát azt a néhány távozót pótolták néhány érkezővel, de ez nekem kevés. Tehát az ilyen lépéseket csinálja meg egy Chiefs vagy egy Buccaneers, akik már bajnokok voltak. Ne egy olyan Bills, akinek még van 2 lépés ahhoz, hogy bajnok legyen. Oké, megértem, hogy nem volt miből, mert azért ott sem volt olyan hűden nagy cap space a Covid-nak hála, ráadásul ők inkább Milánót tartották, meg ez is való érthető lépés. Ugyanakkor az egész Bills azon fog múlni, hogy Josh Allennek a tavalyi éve az csak egy kiugrás volt, vagy innentől elvárható tőle egy, ha nem is ilyen szintű, de hasonlóan magas szintű teljesítmény.
Józsi, te mit gondolsz erről a kérdésről, hogy Allennek marad-e a formáját, hogy ami talán még egy fontos dolog, hogy Brian Dayball maradt támadó koordinátornak, tehát a támadó sor az ilyen szempontból sémailag is egyben maradt.
Ez egy nagyon izgalmas kérdése lesz az idei szezonnak. Ugye Ellen annyira, de annyira jól játszott, amit szerintem a legeslegjobb irányítóknak sem egyszerű, tehát ilyen Brady Rodgers, Mahomes szintű irányítóknak sem egyszerű folyamatosan fenntartani. Úgyhogy én valamilyen szinten biztos, hogy várok tőle visszaesést. A kérdés csak ugye az, hogy ez egy olyan szintű visszaesés lesz, amit például Lamar Jackson esetében láttunk, hogy azért a top 5 közeli teljesítmény után egy ilyen top 15-ösre esett vissza, vagy pedig akkor így marad egy ilyen stabilan top 10-es irányító. Amennyiben ez utóbbi megvalósul, akkor szerintem a Bills offense az abszolút rendben lesz. Szerintem a támadó faluk összességében jobb, mint ahogy a külön posztonkénti értékelésekből mondjuk gondolhatnánk. Kifejezetten mély támadófaluk van, az elkapósoruk még mindig nagyon jó, bár azért, hogy jegyezzük meg, hogy amennyiben Beasley továbbra is hepciáskodik, és nyomja ezt az anti-covid, vagy antivakcina szlogenjét, akkor nem kizárt, hogy ki fogják vágni a rákba, és akkor meg elég, akkor viszont a Diggs-Sanders duo az nem biztos, hogy annyira jó lesz. Hát nyilván mondjuk jók lehetnek, csak ugye Sanders is kiöregedőben van, és azért Beasley nagyon-nagyon jól játszott tavaly, tehát az egyik legjobb slot elkapó volt. Meg ugye nyilván náluk nagy kérdés a futás, ugye szeretnének többet, meg jobban futni, aztán nem biztos, hogy erre mondjuk ez a támadó fal alkalmas. Úgyhogy ez elég sok tényezős dolog. Nyilván, hogyha Ellen jó lesz, akkor azért meg van ágyazva nekik a rájátszás. Ha lesz egy ilyen nagyobb visszaesés, és emellett mi mondjuk Beasley is kihepciáskodja magát a csapatból, akkor azért szerintem lehetnek itt problémák bőven.
Szerintem a passzjátékkal idén sem lesz probléma. Én úgy gondolom, hogy Ellen tartani fog ezt a szintet nagyjából, vagy most egy minimálisan visszaesik, az nyilván benne van, de nem hiszem, hogy nagy összeomlás várható tőle. Ugye az egy nagyon jó dolog, vagy nagyon pozitív dolog, hogy a legpasszorientáltabb offense volt az egész ligában a Bills. Azt hiszem, a Chiefs talán holt versenyben, de az elsők voltak korai downos kísérleteknél, az első főtől, ami ugye jól mutatja, hogy milyen a felfogás egy támadósornak, és ugye nagyon hatékonyak is voltak, a harmadik leghatékonyabbak, ha jól emlékszem, második legtöbb play action-t használták, és ami még olyan vicces, hogy a történelem második legkevesebb pántját hajtották végig az egész szezonban, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire hatékony volt ez a támadósor. És jó, hogy kiemelt itt a futójátékot, ami szerintem egy nagyon érdekes kérdés itt a Bills-nél, mert tudom, hogy a futójáték kit érdekel, meg nem arra kell építeni, de az volt a probléma, vagy az a probléma a Bills-nél, hogy még könnyű boxok ellen sem megy a futás. Ami ugye azért baj, mert akkor visszaállhatnak a védelmek sokan coverage-be, hogy levédjék a passzokat, és ha így se tudsz futni, akkor az azért már problémát jelent. És a Bills-nek így sem ment a futás, úgyhogy ezen kéne valahogy javítani, csak azt nem tudom, hogy hogyan, mert a fal az ugyanaz, a futók ugyanazok, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, és nyilván nem kell többet futni a Bills-nek, de valahogy a hatékonyságot javítani kéne, mert szerintem ez most egy szinten fejebb emelheti ezt a csapatot.
Én Józsinak az elkapó problémára akarok még kicsit visszatérni, mert tök, amiket elmondtál ilyen statok, hogy miért ilyen jó, vagy miért volt ilyen jó a Bills passzokba, és pont ezért gondolom azt, hogy kvázi tök mindegy, hogy kinek dobál Ellen. Tehát most ott van Gabriel Davis, aki tavaly a semmiből tűnt elő, tavaly előtt ott volt Foster, aki szintén a semmiből tűnt elő, jó, mondjuk azt, hogy vissza is ment a semmibe, az egy másik kérdés, de pont ezért gondolom, hogyha van három ilyen elkapód, akkor utána, hogy ilyen McKenzie-k vannak ott, vagy bárki más a roster végéről, azt szerintem egy ilyen formában lévő Ellennek kvázi mindegy. Amíg Diggs, meg Sanders, meg Davis ott tud lenni folyamatosan, addig szerintem tök mindegy, hogy a 4-5-6. Számú elkapó az kicsoda.
De azért bízni elég fontos láncszem ennek az offense-nek, azért nem is gondolom, hogy egyébként ki fogják vágni, bármennyire is hülye. Úgyhogy szerintem az inkább egy érdekes kérdés, hogy az mondjuk csapaton belül okoz-e valami nézeteltérést, vagy hasonlókat, és ugye Jerry Hughes-al ők már egy kvázi össze is vesztek a Twitteren, ami elég vicces volt. Ez mondjuk egy érdekes problémát jelentett.
Én nagyon rögnék, hogyha mondjuk leitatnák és beoltatnák a míg részeg, vagy valami. Csak megvan az a minden gól.
De egyébként visszatérve, nyilván a tavalyi jelennek az tényleg szinte mindegy, hogy kinek fog dobálni, de ezért is mondtam azt, hogy nem mindegy, hogy melyikkor a szinten esik vissza. Mert hogyha tényleg csak egy picit, és akkor nem csak Uber Elite MVP szinten, hanem csak ilyen tényleg ilyen top 5-ös szinten fog játszani, akkor jó, nyilván mindegy. De azért Ellennek volt eddig egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó éve, és volt kettő, igaz? Kettő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, de tényleg botrányosan rossz szezonja. Szóval, hogyha a kettő között van valahol az ő valós konstans teljesítménye, azért nem ártana, hogyha minél több jó elkapója lenne, minél erősebb futójáték is, minél jobb támadófal. Mert oké, tehát hogyha egy MVP irányítód van, akkor persze, akkor szinte bármire képes vagy. De szerintem ez még talán korai lenne kijelenteni Ellennel kapcsolatban, hogy ő fixen egy top 5-ös irányító.
Térjünk át akkor a védelemre, ami érdekesnek ígérkezik szerintem. Elmondom megint a sorrendeket. Edge rushereknél 19., belső védőfalembereknél 19., linebackereknél 7., cornerbackeknél 11., safetyknél pedig az első helyet csípték el a konszenzus ranglistánkon. Távozóknál a védőfalból Quentin Jeffersont és Trent Murphy-t kell említeni, cornerbackek közül pedig Josh Norman, érkezőknél pedig hát igazából a két újonc pass rusher, Gregory Russo és Boogie Basham, akit érdemes említeni, tehát itt sem nagyon történt személyi változás, nagyjából egyben maradt a keret. Tavaly 12-ek voltak a DVOA mutatóban, és tényleg ugye minden kezdőjük kvázi visszatér. De nem volt talán annyira meggyőző ez a védelem tavaly. Józsi, te mit vársz tőlük, hogy tudnak, vissza tudnak térni a 2 évvel ezelőtti formájukhoz, vagy mi ennek a védelemnek a padlója, a plafonja?
Ezt akartam én is mondani, amit te, hogy ahhoz képest, hogy ilyen magas DVO értékelést kaptak, a pályán nem igazán látszott rajtuk, hogy ez egy ilyen top 10-es, top 15-ös védelem lenne. Igazából meg is lepődtem rajta, hogy ilyen magasra értékelték. Számomra a tavalyi Bills védelem mindenképpen csalódás volt, és ez tényleg egy vicces dolog, hogy hirtelen, hogyha az offense-nek elkezd jól menni a dolog, akkor a védelmek valahogy mindig visszaesnek, tehát nagyon ritka az olyan, amikor van egy elit offense-et, meg egy elit defense-et. Úgyhogy hát ilyen alapon mondhatjuk azt, hogy ha az offense tényleg vissza fog esni egy picit, akkor meg a védelem javulni fog. Egyébként a játékos állomány alapján szerintem ez a védelem ez bőven top 10-es lehetne, akár top 5-ös szintet is meg tudja ütni. Szerintem a secondary az egyik legjobb az egész ligában. Milánót megtartották, az is szerintem egy teljesen korrekt lépés volt, nem is volt nagyon drága. A védőfal, hát a védőfalban lehetnek még problémák, mert Hughes leszámítva azért, vagy újoncok vannak ott, vagy pedig például itt van ugye Ed Oliver, aki több gáz volt tavaly, meg úgy eddigi 2 éves karrierje alatt, miközben 1/9-es volt, tehát azért itt nyilván van, lenne hova fejlődni, úgyhogy ideális esetben ez bőven lehet egy olyan top 10, top 5 közeli egység, aztán majd meglátjuk, hogy ugye mennyit sikerül ebből kihozni. Én most tippre azt mondanám, hogy ez az egész rendszer, meg ez a az egész, mondom, hogy van több idejük felkészülni, lesz egy normális holt szezonjuk végre, ez ugye a védelmeknek nagyon sokat számít, úgyhogy én is magasra lőném be őket, én egy ilyen top 5 közeli szintet abszolút látok bennük, mert a tehetség az tényleg adott.
Miben látod a hátulütőjét ennek a védelemnek?
Hátulütője szerintem ugyanaz, mint ami az offense-nél volt, hogy igazából nagy erősítések nem történtek, bár hozzáteszem, hogy a támadósorra ellentétben itt tényleg sikerült a legégetőbb hiányposztot orvosolni a lehető legjobb tudásuk szerint, hogy az első 2 körben is edge rusher érkezett, és hát ott volt a legnagyobb lyuk érzésem szerint a csapatban. De egyébként Józsival értek egyet, hogy látni azt, hogy hol lehet fejlődni ebbe a bízbe, és látni azt is, hogy valószínűleg fog is. Mert White-nak tavaly egy elég inkonzisztens szezonja volt, és nem gondolnám, hogy még egy ilyen gyengébb évet hoz, relatíve ugye a gyengét. Ott van ugye Ed Oliver is, aki szerintem most már lassan dobbantani fog valami nagyot, mert illene. Epenesz az szerintem tavaly rendkívül alulhasznált volt, és simán láttam azt, hogy most a 2 fiatal edge rusherre lehet, hogy többet fogják bemozgatni Oliver mellé akár, ami szintén egy érdekes fordulat lehet mondjuk ilyen szituációs játékoknál. Visszatér Lotulelei, aki bár nem olyan hű, de prémium játékos, de futások ellen azért nagyon jó hasznát fogja venni a Bills. És azért vissza fog térni remélhetőleg Milano, akivel teljesen más ez a linebacker sem, hogyha Edmundsra van bízva a játékszervezés, és az emberek elosztása, azt láttuk, hogy mire vezet, de Milano azért sokkal jobb ebben, és ugye azt se felejtsük el, hogy mi egy rendkívül fiatal egység a húzó neveket leszámítva, tehát Edmundsban is látom azt, hogy simán fejlődhet, hiába nem tartom most olyan hűde prémium linebackert, mindig csak 23 éves, tehát még bőven nem ért el a plafonját, úgyhogy lehet, hogy neki is van lehetőség a fejlődésre. Számomra inkább az a meglepő, hogy McDermott egy rendkívül jó vezetőedzőnek tartom, aki ugye a védelemre specializálódott, ennek ellenére eddig egy védelme sem volt olyan hű de baszó, mint ahogy azt én azt vártam volna tőle.
Szerintem McDermott mindig összerakott azért elég jó védelmeket, és én mondjuk azt nagyon becsülöm benne, vagy azt szeretem benne nagyon, hogy annak ellenére, hogy védőfelfogású edző, ő pass first felfogást vár a támadóktól, ami ritka szerintem védő oldali edzőktől, hogy ennyire passzorientált támadósort támogatnak, és ez szerintem nagy erénye, mert tényleg ez azért viszonylag ritka. Úgyhogy ez szerintem nagyon pozitív, és azért a védelme is mindig ott voltak a bőven a felső felében a ligának, legalábbis itt a Bills-nél mindenképpen, úgyhogy nyilván ez egy főedzőket megíteni mindig nehéz dolog, de szerintem alapvetően jó irány itt ez a McDermott vonal, nyilván Dayball is, mint támadó koordinátor is elég sokat jelent így edzői fronton. Ami azért vissza akartam még kanyarodni, hogy én ezt a védőt falat nem tudom hová tenni igazából, és ami nagyon durva adat, amit nem is hittem el, hogy a Bills második volt pass rush win rate-et tekintve az egész ligában, tehát kvázi a második legjobb volt az irányító sietetésében, amit így nem igazán láttam jönni, mert oké, okay, Hughes elég jó, de azért a védőfal többi tagja nem túl kiemelkedő, és még most sem látom azt, hogy itt hogy fog ez kinézni itt Russoval, Besemmel, Epenesával, Edisonnal ez a rotáció. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt, hogy oldják meg itt, hogy tedik ezt a sok száját egyszerre.
Hát egyébként lehet, hogy pont ez megy egyébként McDermottnak a prém, vagy ez az extra hozzáadott értéke, hogy olyan meccsapokat teremteni, amik kell ugye extra teljesítményt tud hozni a védőktől, mert Hughes amúgy kifejezetten egy jó játékos, szerintem ő a jobbik pass rusherekhez tartozik, attól függetlenül, hogy például ugye szekkekben ez nála soha nem volt egy ilyen jellemző dolog, de alapvetően a rendszer az jó, hogyha a játékosok tényleg így tökéletesen összecsiszolódnak, és kihozzák a bennük lévő potenciált, így abszolút benne lehet az, hogy minden téren javuljanak, és hozzák ezt a, hát úgymond elvárt fölötti teljesítményt, legalábbis rövid távon. Aztán meg majd meglátjuk, hogy a Hughes is öregszik, az újoncok is elég majd útrit jelentenek, szóval van itt bőven kérdés, de szerintem ez a Bills most egy kifejezetten jó irányba halad minden téren, és azért a Bills szurkolóknak bőven van okunk bizakodni, mert tényleg jó ez a csapat.
Térjünk rá akkor itt az over-under jóslásra. Elmondok itt egy pár érdekességet. Például azt, hogy ugye 22-ből 21 kezdő visszatért tavalyról. Tavaly évben 5-1 volt a mérlegük egy labdabirtoklásnyi különbséggel eltörő meccseken. És ugye ebben ez a pitagoraszi számítások, hogy valójában mennyire voltál jó, és ez inkább a pontkülönbséget veszi figyelembe, mint sem a valós győzelmek és vereségek számát, és csak 10,9 meccset kellett adni előtt, tehát még 11-et, és ugye helyette nyertek 13-at, ez az egyik legnagyobb különbség volt a ligában, tehát mondhatjuk, hogy kvázi túl teljesítőek voltak, a sérülések is eléggé, vagy relatív elkerülték őket, ellenük dolgoznak mondjuk a fumble luck és a field goal luck, tehát fumble-öket nem ők szedték össze jobb arányban, és a field goaloknál is szerencsétlenek voltak.
Kvázi. Hát ez a Hilmeri luck.
Hát jó, oké, okay, az egy meccs, igen.
Hát
jó, de 5-1 voltak, 5-1-es volt a mérleg one score meccseken, tehát oké, okay, ez az egy volt, ami nem jött be, de több összességében azért inkább szerencsések voltak a mérkőzések végén. A sorsolás ugye a 9. legkönnyebb, de a pihenés szempontjából nem a legjobb, és akkor most mondom, hogy 10,5, jósolom még egyszer, 10,5 a határ, amit belőttek Vegasban. Chester, te e fölé, vagy alá lövöd be a Bills-t?
Látszik, hogy értik a dolgokat Vegasba, mert ez a legfogósabb. Tehát, hogyha 9,5 lett volna, akkor simán bemondom az overt, ha 11,5, akkor az undert. Kiírtam magamnak a sorsolásukat, és én most így próbálom magamba így elosztogatni, hogy kik ellen nyerhetnek. Hát ugye megkapták az AFC South-t, tehát...
Favoritok egyébként, csak hogy az is egy érdekes adalék ehhez.
Hát igen, de most megnézem, hogy ugye ott van a Jets, akik ellentelen oda-vissza azt mondom, hogy esélyesek, legalább esélyesnek kéne lennie egy tavalyi csoportgyőztesnek, ott a Houston, a Jaguars, ez kapásból mondjuk 4 győzelem, elkapható szerintem a Dolphins és a Patriots is. 10,5. Szerintem ez maximum 10 lesz. Én azt mondom, hogy under.
Józsi?
Miközben itt Chesterig nézegett, én is átfutottam a sorsolást, és egyesével végigmentem az ellenfeleken. Én lehet, én vagyok túlzottan optimista, de nekem simán kijött a 11 győzelem, úgyhogy még az igazán nehéz meccseket, tehát például mondjuk a Chiefs, a Titans, vagy a Bucks.
De azokat mind idegenbe játsszák, ez a bajom. Tehát mind a hármat, amit most soroltál.
Az... Ezeket szinte gyakorlatilag vereségnek számoltam bele, mert ha úgy veszük, és szerintem mondjuk a Jets, az nem lehet ennek a csapatnak kérdés. Lényegtelen, hogy most szeretjük-e az új edzői stábot, meg van egy Wilsonjuk. Igazából az azért a Jets az még egy gyenge csapat. És hogyha a Colts-ak nem lesz, még én Vencel is simán azt mondta volna, hogy ez egy sima Bills lesz, de a Colts, a Jaguars, a Texans, akkor a Dolphins is azt mondom, hogy legalább egyszer, a Patriots is legalább egyszer, a Jets kétszer, a Falcons, a Panthers, azt szerintem simán hozni kell. És azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Steelers ellen, a Washington ellen, a Titans ellen, a Saints ellen ne hoznának legalább kettőt, még a kettőket az úgymond ilyen közepesen erős, vagy átlagon felüli erős csapatokból, és akkor már ott vagyunk a 11 győzelemnél. Én optimistá vagyok, szerintem az over a simán. Hát ha nem is simán, de a 11 győzelem azt én reálisabbnak tartom, mint a hát amit a fizetben. Komoly különbség, de én azt mondom, hogy over lesz.
Én is viszonylag maga biztosan gondolok itt over, szerintem a Bills ezt simán hozzá ezt a csoportot, és az nem csak egy 9-8-as vagy 7-es mérleggel, hanem legalább 11-12 győzelemmel ezt be fogják húzni.
És mit szóltok a stadion helyzetükhöz?
Hát, szerintem most... az még semmi komoly egyelőre.
Hát ugye arról szóltak, hogy ez ilyen fenyegetés kvázi, hogy kiharcolják Buffalo-tól az új stadiont. Nem tudom, hogy mi lesz a vége egyébként. Valószínűleg nem költöznek, de hogyha magukra halagítják a várost, lehet az se olyan jó.
Hát nem. Még ez egy nehéz kérdés. Ugye például a Bears-nél is ugye felmerültek a stadion problémák, úgyhogy nagyon-nagyon ritka az, amikor egy csapat tényleg el is költözik. Új stadion meg amúgy kell. Tehát azért az a Bills stadion az nem egy olyan hajde csúcs létesítmény. De nem hiszem, hogy mondjuk bármelyik szurkoló, vagy tehát pláne most, hogy nem is tudom, 20 évnyi szenvedés után végre jó csapatuk van, nem nagyon hiszem, hogy úgymond a stadion hiszti miatt, akkor azt mondják, jól van, bekaphatjátok, én nem nézlek titeket. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ha még lesz is ebből komolyabb probléma, hogy az mondjuk így a nézőszámot az komolyan befolyásolna.
Mondjuk az azért kemény lenne, hogy onnan Kanada mellől elköltöznének Austinba, délre, a világ másik végére. Az szép lenne.
Hát, érdekes lenne, az biztos. Mondjuk én szeretem a Billsnek a úgymond a hazai meccseit, mert tök jó, hogy a havas, hideg, valami, de nyilván mondjuk ott kellene játszani, akkor én nem feltétlenül bánnám, hogy el kell valami normálisabb helyre költözni. Pláne mondjuk el a kanadai határtól, ami szintén nem egy olyan hú, de nagy plusz, mondjuk így. Úgyhogy nem tudom, de nem hiszem, hogy konkrétan a szezonjukat ez bármilyen szinten befolyásolná. Tehát mondjuk az, hogy üresek lennének a lelátók, mert hogy akkor a szurkolók behisztiznek.
Lépjünk tovább akkor a Miami Dolphinsra. A tizedik legkönnyebb a sorsolásuk, és 9,5 az over-under határ. A támadóknál pozitív rangsorunk szerint a 23. legjobb irányítóval, 32. legjobb futókkal, 18. legjobb elkapókkal, 10. legjobb tight endekkel, 30. legjobb tackle-ökkel és 32. legjobb belső támadó falemberekkel rendelkeznek, ami nem egy túlveretes offense, így ezt felsorolva. A távozóknál a támadó koordinátor Chen Gailey-t kell először megemlíteni, az irányító Ryan Fitzpatrick-et, támadó falból támadott Eric Flowers, Julian Davenport és Ted Karras, és Matt Breida, mint futó is továbbá. Az érkezőknél támadó koordinátor fronton elég érdekes dolog lesz, mert társ támadó koordinátorok lesznek Eric Stutzville és George Gatsi személyében. Elkapó posztra érkezett Will Fuller és Jalen Waddell, irányító posztra Jacoby Brissett, támadó falba Matt Skura és Liam Eikenberg, illetve a futóposztra Malcolm Brown, tight endnek pedig Hunter Long. Józsi, mennyire bízol ebben a társ koordinátor koncepcióban?
Hát igazság szerint ez egy tök jó dolog is lehet. A Remsznél például ugye kifejezetten ugye megfej ugye a góra, és akkor van neki passzjáték felelős, meg futójáték felelős, asszisztense is. Tehát alapvetően a csapatmunka az lehet eredményes. De
igen, itt... az, mert ott van egy főnök, itt meg nincsen egy kimondott főnök.
Jó, akkor... Na de a lényeg az, hogy amúgy össze lehet dolgozni, úgy, hogyha itt nincs is egy nagy főnök, aki majd az egészet koordinálja. Tehát alapvetően lehet olyan alapon nekifutni ennek, hogy akkor négy szem többet lát, meg két okos ember, vagy nem, de ha nem is okos, akkor mondjuk ketten legalább egy felet kitesznek. Ellenben például ugye a tavalyi idénnyel, ami azért az offenzív szinten, már rendszer szinten is csapnivaló volt. A problémát én inkább abban látom, hogy a pozíciós rangsorunk alapján is. Gyakorlatilag van egy 32. legjobb támadófal Miami-ben, de minimum a három legrosszabb között van. Most konkrétan nézem a neveket, és hát ettől sírni támadnak ebben bármelyik irányítónak, ami ugye alapvetően meg tud határozni egy támadójátékot, meg ugye van egy nem túl jó irányító is, akiben persze ott van az óriási potenciál, de mondjuk egy fullert nem lehet használni úgy, hogyha csak 5 yardosokat dobsz. Tehát így hiába jött ide, meg hiába jöttek erősítések, meg hiába viszonylag jó a skill pozíció, hogyha ezt nincs meg a fal, meg nincs meg az irányító, aki ezt képes lenne kiaknázni. Úgyhogy szerintem ez nem igazán, vagy nem csak, nyilván sok múlik majd a koordinátorokon, de itt az lesz a fő kérdés, hogy Tua képes lesz-e egy nagyon magas szintlépésre, vagy így megrekedennél a hát gyenge közepes teljesítményem, vagy inkább átlag alatti teljesítményem, mert amúgy meg tök mindegy, hogy mi van. Bármit felrajzolhatsz a táblára, hogyha az irányító nem képes egy normális screen-t sem megdobni.
Eszter, te mit vársz Tuától?
Én nagyon szeretném, hogy ő jó legyen, mert elég sok kritikát kapott tavaly, nem mondom, hogy jogtalanul, mert nem játszott jól, de én már nagyon sok vitában elhangzott az én számból az, amit most is akarok mondani, de most nem húzom olyan hosszúra, hogy egyszerűen képtelenség elvárni, hogy egy balkezes irányító 2 hetes felkészüléssel hirtelen teljesítsen, főleg egy olyan helyzetbe, amilyenben tavaly volt a Dolphins, mert hogy Fitzpatrickkel ez a támadósor akármennyi is hihetetlen, de működött. A Dolphins ott volt a rájátszás közelébe, és onnantól megtört, és ez Floresnek a hibája, aki hozzátesz, hogy az elmúlt 2 évben talán a legjobb edzői munkát végzi el a 32 főedző közül, mert amit a Dolphins művel, az a masszív túlteljesítés egy szóban kb. Ehhez képest meghozott egy olyan edzői döntést, ami nem csak a tavalyi szezon, de lehet, hogy az idejére is hatással lesz. Nem tudom, hogy mennyire ást alá Tuának az önbizalmát. Én annyira nem hiszek ebben a dupla emberes offenzív koordinátorosdiban, de jó lenne, ha már végre találnának egy valakit, akivel ki tudnak tartani. Ma az, hogy 3 évben 3 különböző offenzív koordinátor, jó, így most 4, mert hogy 2-en vannak, az azért nem éppen azt mutatja, hogy ott valami hűde jó munka lenne, már pedig egy franchise irányítónak az kéne, hogy valami stabil ember találjanak maga mellé, lásd Josh Allen és D-ból.
Nagyon sok gondolatom van itt ezzel a Miami offense, meg Tua fejlődés kapcsán. Ebben a társkoordinátorban őket én sem hiszek annyira, de most ezen túllépve. De támadófalnál nagyon érdekes, vagy nekem érthetetlen, hogy miért nem próbáltak megerősíteni, és miért gondolják, hogy ezzel működőképesek lesztek. Értem, hogy az 5-ből 4 játékos, azt hiszem elsőleg másodéves, nagyon inkább másodéves, és hogy fiatalok is fejlődhetnek, de azért eddig egyikük sem mutatott túl sok mindent, és lehet érdemes lenne egy kis veterán segítséget nyújtani. Ez a támadófal része. Az elkapóknál tavaly 32. voltak elszakadásban, ugye ezt Next Gen Stats ezt így méri. Úgyhogy nagyon nagyot kellett ezen rendíteni, és ez tök jó, hogy ott is Bedell és Fuller, akik pont ebben jók, robbanékonyabbak lesznek, akár hosszú passzok, meg elkapást tenni, yardok jöhetnek, de igazából az egész mit sem ér, hogy a túl nem fejlődik, mert úgyis róla szól ez az év, és idén kiderül, hogy lehet-e ráépíteni. Ami egy érdekes dolog, és ez mai adásban is többször el fog hangzani tőlem, hogy tavaly Egyébként Tua 27. volt EPA per dropback mutatóban, ami nyilván egész ligát tekintve nem valami jó. Ellenben, hogyha az utóbbi 10 év 31 újonc QB-ját nézzük, akik játszottak legalább, nem tudom én, 400 snappet, akkor azok közül a 31-ből 15. legjobb volt, ami már annyira nem rossz. És hogyha egyébként megnézzük az újoncokat, és majd az érdekes lesz Jonesnál meg Wilsonnál, akkor ebből a 31-ből 7 darab irányító volt, aki átlag feletti tudott lenni EPA per play-ben, ugye ez 23%-ot jelent, és a mediánjuk meg a 23. legjobb irányítót adja ki, tehát Tua hozott egy újon szinten átlagos szezont, és nyilván szar viszonyítani Burrowhoz és Herberthöz, de talán még nem kell leírni, és ettől függetlenül azért lehet szkeptikusnak lenni, és én is egy kicsit szkeptikus vagyok, mert nyomás alatt nagyon gyenge volt, sokat hezitált, nem mentek a hosszú passzok, amik nyilván lehet azért, mert át kell állnia neki is arra, hogy ami az NFL-ben üres elkapó, az nem ugyanaz, mint ami az Alabama-nál volt üres elkapó, meg ugye Chester említette ezt a balkezességet is, tehát azért egy balkezes Alabama irányító szerintem nagyon sok kell egy év ahhoz, hogy át tudjon állni erre a profi szintre, úgyhogy nagyon kíváncsi ezek, hogy mit tudnak kihozni belőle idén, vagy ő mit tud kihozni magából, mert nyilván, hogyha idén is úgy fog érteni, hogy tavaly, akkor mondhatjuk, hogy bászt és akkor repül. Kíváncsi, nem, igazából az a baj, hogy nem tudok egyik oldalra se igazán elmozdulni túl a kapcsán, hogy tehát nem tudom azt mondani, hogy hú, de bízok benne, hogy jó lesz, de azt tudom mondani, hogy biztos gyenge lesz. És ezért így megrekedek egy ilyen bizonytalanságban, ami nyilván olyan szempontból nem jó, hogy nem tudok mit mondani, hogy mi lesz ezzel a Dolphinszal, mert ezen múlik minden. Másik oldalról meg talán ez a kivárás jelenleg jó lehet, hogy ne mondjunk egyelőre ítélet a Tuáról. És most nagyon hosszan beszéltem a Dolphinszal felt, úgyhogy reagáljátok, amit gondoltok.
Én nekem csak egy gyors kérdésem lenne, ez mind a kettőtökhöz szól, mert mind a ketten kiemeltétek, és számomra amúgy egyáltalán nem triviális az, hogy valaki balkezes, az, hogy az Alabamáról jött, az oké, az egy teljesen más rendszer, azt az NFL-ben kell hozzá az átállás. De az, hogy balkezes, az miért befolyásolja azt, hogy gyengében teljesít, vagy hogy jobban teljesít, mert...
Az egész offense befolyásolja. Tehát
a más oldalon a spirál, hogy Jerry Rice beszélt előtt, ezt mindig azt emlegeti, hogy Jerry Rice mesélt, amikor ugye Youngra kellett átállnia, hogy baromi nehéz volt ő labdáit elkapnia az elején.
Meg az egész offense-nek más, tehát tényleg az, hogy az elkapónak is máshogy kell, tehát alapból tükröződik az egész. Lehet, hogy ez innen nézve nem tűnik olyan bonyolultnak, de a pályán meg lehet, hogy az. De lehet, hogyha valaki megszokta, hogy jobbra vág be, annak most balra kell bevágni, azért, mert túl a balkezes. A támadó falnak is teljesen máshogy kell mozognia, szerintem ez nem olyan egyszerű ám, főleg szezon közben. Tehát, hogyha még van rá egy teljes off-season, azt mondom, hogy oké, de két hét alatt ezt így átállni szerintem baromi nehéz. És látjuk, hogy nem is sikerült.
Velem van a hiba, mert én egy kevés balkezes irányító van, úgyhogy ez ebben a témában nyilván nem merültem el annyira, hogy ez miért nehéz, csak így belegondolva. Nyilván az útvonalakat nem fogják átrajzolni, tehát az útvonalak ugyanúgy fognak kinézni most. Persze, oké, én el tudom képzelni, hogy ez okozhat problémát, de mondjuk, hogy a támadófalnak máshogy kell blokkolni esetleg, pláne egy mai NFL-ben, ahol már a jobb oldali tekkölnek is ugyanolyan fontos a feladata, meg, hogy most, nem értem, nem tudom, egyszerűen el kell, hogy akkor most valaki, aki jobbra vágott be, akkor most balra fog bevágni, hogy elkapja a labdát.
Szerintem ez nem olyan fontos, hogy bocsánat, csak hogy szerintem az, hogy szerintem a támadófal szempontjából majd, hogy nem mindegy az elkapóknál, és akik a ráutok, azok nagyjából ugyanazok, inkább az, hogy kicsit más szögben érkezik a labda, kicsit más spirálban érkezik, tehát szerintem inkább az elkapóknak nehéz ez leginkább. Én így gondolnám, hogy tényleg a támadófalán szerintem sincs ebben nagy különbség, mert az útvonalakat is, hogy nem kell átrajzolni igazából, kicsit kell hozzáigazítani, és nem feltétlenül teljesen megszokott rutin alapján mennek az elkapók, szerintem inkább a passzoknál és az elkapásoknál van ebből egy ilyen átállás.
Én pont azért gondolom, hogy az elkapóknak is nehéz. Egyrészt, amit te is mondtál, másrészt meg, hogy túl azért mozgékony, vele el lehet adni a play action-t, és ő nem arra fog futni, mint egy jobbkezes irányító a play action-nél. Tehát mindenkinek az ellenkező oldal felé kell mennie, ha úgy van felrajzolva a play. Tehát én már csak abban indulok, hogy Maddenbe is kurva nehéz túlával játszani, meg balkezes irányítóval játszani. Aztán ez élesben
igen.
Gondolom még nehezebb.
Menjünk akkor a védelemre. A listáink alapján edge-rusherben 25., belső védőfalemberben 22., linebackerben 13., cornerbackben 4., safetyben 30. Távozóknál Kyle Van Noy-t említhetjük, Shaq Lawson-t, Devon Godshaw-t, Kamu Grugier-Hill-t, ugye a front sevenből és Bobby McCain-t a safety sorból. Érkezőknél jött Ben Elvick McKinney a linebacker sorba, Adam Butler a védőfal közepére, Jalen Phillips draftról a pass rusherek közé, cornerbackekhez Justin Coleman és Cravon LeBlanc, safetykhez Javon Holland a draftról. Tavaly ez a defense DVOA-t tekintve 11. legjobb volt, 6. volt passz és 22. futás ellen. Chester, mit vársz a Flores vezette egységtől, amelyik azért eléggé támaszolt a turnoverekre tavaly?
Nem tudok mit várni, mert egyszerűen, hogy felsoroltad, hogy hol vannak az egységek a konszenzusos rangsorunkban, és így belegondolok a neve, hogy ez tavaly sem volt jobb. Tehát nem az, hogy az idei egység ilyen, a tavaly az lehet, hogy még gyengébb volt egyes posztokon, máskon lehet, hogy erősebb. Szóval abszolút nem tudom hova belődni ezt a Dolphins-t, mert keret alapján ez nem a 11. legjobb védelem, tehát max hátulról. Tehát itt nagyon látszik Flores munka, hogyha más nem említsek, Okbával és Van Hinkellel tudott értelmes passzrást csinálni. És erről a két játékosról lehet, hogy sokan nem is hallottak még max Okbáról, mint egy második körös bust. De Van Hinkell az max a Chelsea-ből, meg a PSV-ből lehet ismerős labdarúgásba, nem az NFL-ben, mint egy jó passzrás sem, már pedig tavaly nem játszott rosszul. Kérdés, hogy ezek mennyire fenntarthatók. Ugye mondtad a turnovereket, hát ugye Havardnak abból kijutott tavaly, az biztos, hogy nem fenntartható, tehát főleg, hogyha elmegy, akkor pláne nem. De nem gondolom azt, hogy ő 10 interception-t fog megint szerezni. Az más kérdés, hogy mellé felnőhetne Igbinogene, meg felnőhetne Byron Jones, akikben megvan egyébként ez a potenciál, hogy ők is ilyen ball-hawk játékosok legyenek. Safety közül is én várom azt, hogy ott is fejlődés legyen, mert tavaly nem erről volt erős, vagy nem ez volt a legjobb erőssége a védelemnek. Hogy most a linebacker sorban ott van egy McKinney, azt szerintem annyira nem oszt, nem szoroz azon, hogy milyen szintre lőhető be ez a Dolphins védelme. Philipsre leszek még nagyon kíváncsi, mert ő tényleg az a tehetség, akiből kinézem azt, hogy jó játékos legyen, szemben Okbával és Van Hinkellel. Kérdés, hogy mit fog bele kihozni Flores. Én ezt várom leginkább a védelemben.
Rózsi?
Én csak úgy, mert még kicsit visszareflektálva azra, amit Chester mondott korábban, hogy Brian Foss nagyon jó munkát végez, és hogy tavaly is a Dolphins az ott volt nagyjából a playoff közelében, ami egyébként így van, ezzel nem vitatkozom, de az, amit a tavalyi Dolphins csinált, és különösen a védelem, hát az szerintem a kiugrásoknak a kiugrása. Tehát azt a szintű playmaker játékot, amit ők ugye hoztak, hogy konkrétan meccseket döntöttek el azzal, hogy mindig volt egy blokkolt field goal, egy blokkolt nem tudom, és visszafordott pánt, meg a védelmek interception-öket szereztek, azt hiszem pont a Ramset is úgy győzték le, hogy Goff-tól szereztek, vagy 3-4 interception-t, vagy turnover-t, már nem emlékszem pontosan. Tehát ilyet szerintem abszolút nem lehet elvárni. Tehát ez a tipikusan a megismételhetetlen kategória. Hová meg biztos nem lesz megint 10 interception-je, de szerintem még 5 se biztos, hogy összejön. Úgyhogy az, ami tavaly volt, és amiért a tavaly a Dolphins ott volt a rájátszás közelében, az gyakorlatilag egy kisebb fajta csoda volt így az összes csapat rész figyelembe véve. Úgyhogy én idén egy nagyon masszív visszaesést várok, mert ha végignézik így a rosteren, hát még a secondary-re, hogy adblock lehet, azt lehet mondani, hogy amúgy hogy jó, mert amúgy ott is igazából csak a cornerback sor, ami tényleg jó, és amúgy mély. Az összes többi pedig, hát olyan olyan, ahogy Chester is mondta, csoda, hogy ezekből a no-name, vagy kvázi no-name játékosokból is sikerült nyomást generálni, vagy vel sikerült nyomást generálni, meg megfogni úgy, ahogy a futásra többi. Szóval én ettől nem igazán vagyok elájulva, tehát én nem sokat látok ebben a Dolphins védelemben, már pusztán a tehetség alapján. Nyilván egy nagyon jó rendszerre el lehet nagyon sok gyengeséget rejteni, de engem nagyon meglepne, hogyha ez a Dolphins a liga első felében, vagy akár csak a top 20-ba be tudna valahogyan férni, már a védelem a teljesítmény alapján.
Ugye mondtam, ez a DVOA-ban 11-ek voltak, viszont ha megnézzük, akkor yard per play-ben ott csak 24-ek. Ugye itt a sok turnover miatt néztek ki jobban a DVOA alapján, és egyébként red zone-ban és harmadik kísérleteknél is elit volt ez a védelem, ami amik nem éppen fenntartható számok, tehát szerintem is alapvetően visszaesés várható. Az egy nagyon jó kérdés, hogy mekkora, mert azért a rendszer az nagyon jó, és Flores a legagresszívabb védelmet játszott az egész ligában, a legtöbb emberezés, a legtöbb coverage, a második legtöbb blitz, és amit nagyon szeretek Floresben, hogy abban nagyon szuper támadóknak fogalmuk sincs, hogy honnan jön majd a nyomás, ugye. Hét játékai cikket írtam erről, vagy voltak ilyen részei is, és egészen kreatív blitz csomagokat rakott össze, és ezek nagyon sokat segítettek az egyébként nem túl jó védőfalon, és az most sem néz ki sokkal jobban, és Jalen Phillips-től nagyon sok kell újoncként, mert nélkül ez a feszteles, ez nagyon nem néz ki jól. Ami viszont segíti a munkájukat, hogy az a secondary, ez legalábbis a corner sor, az annyira jó, hogy nagyon sok plusz mozgásteret ad, vagy plusz időt ad a védőfalnak, hogy odaérjen az irányítóra, és ez nagyon sokat jelent ennek a Dolphins védelemnek, hogyha itt egy közepes corner sor lenne, akkor ez egy pocsék védelem lenne jó esélyen, vagy hát legalábbis biztos, hogy top 20-25-ön kívül. Így viszont, és ez is mutatja ezt a hátulról előre építkezés filozófiának a sikerességét, hogy tényleg Howarddal, Byron Jones-szal, és akkor most akár egy Binogenével, akár Coleman-nel a slotban, azért itt nagyon sokáig tudják tartani a lépést az elkapókkal, és ezért több ideje van a persze a sereknek is, azért lehet jó szezonja Obbának, meg Fanginkelnek. Úgyhogy ebben van itt a Dolphins sikeres, hogy ebben látom a sikerességüknek a titkát, de ettől függetlenül nem lesz ekkora fumble luckjuk, meg red zone-ban és harmadik kísérletek, nem lesznek ennyire jó, tehát mindenképp valamilyen szintű visszaesés várható. Szerintem ellenben van egy egész jó pandója ennek a védelemnek a jó cornerstól és Flores miatt. Akkor over-under jóslásra menjünk. 9,5 volt a határ. Ugye mondta itt turnover luckot, fumble-öket legjobb arányban szedték össze. Tuának is egész sok elejtett interception-je volt, ami most ilyen ennél jó, érdekesebb adataim most a Dolphins az pont nincsenek, de előbb Chester-re kezdtük, ugye? Úgyhogy akkor Józsi most eljósolja először a Dolphins-ra.
Mondd még egyszer az underover-t.
9,5, illetve azt nem mondtam még el, hogy a tizedik legjobb, elmondtam, de azt nem emlékeztetek titeket, hogy a tizedik legkönnyebb a sorsolásuk, viszont PMA szempontból annyira nem kedvező, szóval 9,5 még egyszer, igen.
Hát szerintem ez tükörsiva under lesz. Tehát tavaly is 9 győzelmük volt, és nem igazán láttam az előrelépést. A keret nem erősödött, a túl teljesítettek gyakorlatilag minden téren. Szerintem még, hogyha túl fejlődik is, és nagyobbat fejlődik, akkor is gyakorlatilag a szinten tartás lesz az, ami reális. A sorsolások tényleg nem nehéz, de én a csoportban őket a harmadik leggyengébb csapatnak gondolom. Ezen kívül azért csak játszanak.
Az a második legerősebb, harmadik leggyengébb.
Ja, bocsánat, azt akartam mondani, igen. Hát még tényleg a sorsolások nem olyan bonyolult, vagy nem olyan nehéz. A kolcali szerencséjük van, ugye, hogy pont Vence nélkül fognak játszani. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy benne van, hogy egy nagyon szerencsés sorsolással összejöjjön egy hát egy 10 győzelem valahogy, de én inkább pessimista leszek, és azt mondom, hogy under.
Köszönöm.
Én valamennyire nem értek egyet azzal, hogy nem vészes a sorsolás, mert én pont azt veszem észre, hogy az eleje és a vége a kemény. Tehát alapból kezdenek a Patriots-szal idegenben, és a Bills-szal otthon. Tehát itt, hogyha ezt a kettőt elbukják, akkor kapásból ott tartunk, hogy a két nagy riválistól már is 0-2. Én nem gondolom azt, hogy a Raiders-szeren idegenben ők az esélyesek, főleg, hogy most lesznek szurkolók, tehát egy teljesen más idény lesz, mint a tavalyi, ahol ugye nem számított, hogy kvázi otthon vagy idegenben játszol.
A Vegas szerint egyébként ott konkrétan nulla a line, tehát mind a kettő csapatot gyűlően esélyesnek tartják a győzelemre.
Hát akkor döntetlen, azzal sincsenek előrébb, hogyha mondjuk 0-2-vel kezdenek. A Colts ellen sem feltétlen gondolnám őket favoritnak, bár várjuk ki a végét, hogy ki lesz ott az irányító, és hát utána a Bucks idegenbe. Tehát én ezen az öt meccsen simán láttam azt, hogy itt max. Egy győzelem jön négy vereség mellett, de maximum 2-3. Az meg nem biztos, hogy egy olyan kezdet, amit mondjuk egy önbizalom hiányos Tuának akarnék nyújtani. A vége sem jó, mert ugye nagyon későn, a 14. héten van a bye week, utána oké, Jets otthon, az még azt mondom, hogy nem vészes, de utána a Saints idegenben, Titans idegenben és a Patriots otthon. Tehát megint az van, hogy két nagy riválissal, legalábbis konferencia riválissal játszanak, meg a Saints-el. Nem gondolom azt, hogy ez olyan hű, de jó eloszlás így a Dolphinsnak, és simán látom azt, hogy lehet, hogy az ötödik forduló után nekik már elszáll gyakorlatilag a rájátszás reménye. Nagyon durván. Ennek függvényében mondom azt, hogy under lesz, és egyetértek Józsival. Nem gondolom azt, hogy itt megint 9 győzelem fölött fog zárni a Dolphins.
Szerintem itt ez egyedül azon múlik, hogy Tua milyen játékot hoz. Mert egyébként, ha mondtam itt az 5. heti Bucks, meg a 16. heti Saints meccseket, de közöttük ellenben 2-4-6-8 9 meccsből 7-szer szerintem simán favoritok lesznek, ami azért jól néz ki, minimum. És azért az elején is be lehet húzni akár a Raiders-t, akár a Colts-ot, főleg egy Jacob Eason-nál egyszer is egyszer elszokták kapni, tehát itt azért nem tartom elképzelhetetlennek, de én egyelőre inkább szkeptikus vagyok Tuával, és talán inkább arra felé hajlok, arra az irány felé, amit az elején itt mondtam, de hogyha Tuából egy 15. irányító lesz az idei évben, mondjuk, akkor szerintem ez meg lehet az over, ha meg még jobb, akkor meg még akár magam biztosan is mondanám, hogy over lehet, hogyha valaki garantálja nekem, hogy túl egy 12. irányító lesz, akkor azt mondom, hogy ez over, csak ezt egyelőre senki is tudja garantálni nyilvánvalóan, és egyelőre én se hiszem el, hogy azért én is under-t mondok. New England Patriots-ra ugrunk, mint harmadik csapatunk, 14. legnehezebb a sorsolásuk, emellé ráadásul PNA szempontból is nagyon rossz. 9,5 náluk is altár, mint a Dolphinsnál. Offense-nél a rangsoraink alapján 22. legjobb irányítóval, 18. legjobb futóegységgel, 31. elkapókkal, 5. tight endekkel, 18. tackle-ökkel és második legjobb belső támadókkal, amelyekkel rendelkeznek. Támadóknál támadófalból Joe Tooney-t és Marcus Cannon-t kell megemlíteni, elkapóknál Julian Edelman-t és Demier Bird-ot, tehát Rex Burkett még a futóktól. Érkezőkből volt bőven, tackle-eknél Hunter Henry és Jonnu Smith, elkapóknál Nelson Aguilar és Kendrick Bourne, támadófalba Trent Brown, illetve Ted Karras, illetve irányító poszton Mac Jones. Szerintem Belichick rájött arra, hogy nem elég tehetséges a csapata, és azt mondta, hogy akkor ezt soha többé nem akarja látni, úgyhogy jöttek az erősítések, de ettől függetlenül egyetértettek abban, hogy azért egy legfeljebb átlagos offenzív tehetség szinten összességében cseszterkezőben.
Hát, hogyha így lebontom egyesével a játékosokat, akkor szerintem mondhatjuk, hogy igen. Tehát azt, hogy van két jó tight ended, az tök jó, de hogyha nincsen jó elkapód, akkor már annyira nem tök jó. Csak ugye itt is a Patriotsnak is mindig az volt az erősség, hogy a rendszerük az viszont baromi erős. Tehát az, hogy tavaly kvázi passzjáték nélkül hoztak egy 7-9-et, az szerintem évedzője esélyes így Belichicknek, még így mindenkinek, aki ott dolgozik. Mindenki az irányító kérdést hozza föl a Patriotsnál, jogosan teszem hozzá, mert Newtonra mondják, hogy tavaly nem tudott az off-seasonbe úgy készülni, ahogy a Covid miatt utána is kapta a vírust, ami miatt visszaesett, hónapokig nem heverte ki, Jonesnak is ugye elég kétes a megítélése, valakik nagyon szeretik, valakik kevésbé. Szerintem mi inkább az utóbbiak közé tartozunk, akik azért annyira nincsenek tőle hanyattesve. Én mégis azt gondolom, hogy az egésznek a kulcsa, és az a legnagyobb teszt, az Josh McDaniels előtt van. Mert ugye Bradyvel fölment az egekbe többször is, mert ugye nem egyszer volt a Patriots offenzív koordinátora, és látok, hogy Brady nélkül azért ott már nincsen olyan nagy tudomány, úgyhogy szerintem neki is bizonyítania kell a hírnevét, mert lehet, hogy ő is bármilyen fura az állásával játszik. Szerintem a Patriots drukkerek, de lehet, hogy akár Jós is meg tud benne erősíteni, azért nem ő a nagy kedvenc a Patriotsnál. Szóval, hogyha ha nem lesz drasztikus változás azok után, hogy jött új irányító, új gyakorlatilag egy vadi új kisegítő személyzet az irányító köré, a fal az megmaradt ugyanolyan erős, mint tavaly. Ha így sem lendül fel a passzjáték, akkor nem az irányítókat fogják elővenni szerintem, hanem megdeni ezt.
Jó, hogy
ezzel abszolút egyet tudok érteni, mondjuk megdeni eztől nekem is a feláll a hátamon az, hogy nem kifejezetten szeretem őt. Szerintem soha nem volt egy annyira jó offenzív korrátor, mint ahogy azt a Bradyvel töltött sikeres időszak alapján sokan gondolják. A tavalyi év is megmutatta, hogy azért ott bőven lehetett volna ebben az offenzben azért ennél több is. Nyilván Newton nem volt csúcsformában, elkapok nem nagyon voltak, nagyon ráálltak erre a futás központú offenzre, de egyszerűen az nagyon kevés volt, amit a csapat mutatott. Idén most kap egy teljes lesz, ami egyébként Newton is kiemelte, hogy idén most lesz egy teljes előszezon, úgyhogy most már laposan be lehet tanulni a playbookot, eleve személyre is lehet, jobban személyre lehet szabni, úgyhogy ez egy ilyen make or break idén lesz mindenkinek, mert hogyha most sem sikerül, akkor már tényleg nem lehet semmire sem mutogatni, és Belichicken mindent megtett azért, hogy ez az offense, ez tényleg jól működjön. Szerintem a támadófal minimum top 5-ös az egész ligában. Emellett ugye hoztak most két jó tight endet is, elvileg tehát adott az a rendszer, amit ugye korábban futatott Bradyvel, meg Daniels, tehát Bradyvel, Hernandezzel, meg Gronkowskival, úgyhogy lehet támadni a pálya közepét, a szélen vannak gyors. Hát és most, hogy mennyire ügyes, vagy mennyire ügyetlen elkapók, ez majd kiderül, mert mondjuk Angolor kifejezetten jó volt tavaly, Burn meg hát olyan, amilyen, majd meglátjuk. De a futójátéknak működnie kell, a passzjátéknak előre kellene lépnie, tényleg minden adott hozzá, hogyha idén is pocsék lesz, vagy legalábbis átlag alatti lesz a Patriotsnak a támadósora, akkor ott szerintem már nem lesz pardon. Tehát azt már nem lehet kimagyarázni semmilyen szinten.
Igen, azt én is ki akartam elő, hogy megdeni ezért a Brady nélkül egy hasonló tehetségű offenzor, azért eddig nem tudok mit kezdeni a karrierében, és nem csak a Pétre, aztán másfél is ugye Denverben vagy St. Louisban, ahol dolgozott. Ez egy érdekes kérdés, ami még érdekesebb kérdés, hogy mi lesz irányító poszton, hogy ugye az a várakozás, hogy Newton fog kezdeni, aztán ki tudja, hogy ez meddig marad így, milyen hosszú lesz az idézőjeles póráz, mikor lehet bedobni meg Jones-t, vagy akarják bedobni meg Jones-t. Ezzel mi a terv, ami azért nagyon érdekes, mert nagyon más támadósort kell a kettőikre felrajzolni, vagy legalábbis a gameplant összerakni, és ha Newton lesz az irányító, akkor egyértelmű, hogy továbbra is az egyik legfutásorientáltabb csapat lesznek, tavaly második voltak ebben. A futás nagyon jól is ment, Newton futásai különösen jól mentek, a fal elit ilyen szempontból, úgyhogy ez tök jó, meg a Titan-ekre épülő offense is ilyen kicsit old school-ban ez tök jól működik, csak hát értem, hogy jó a futás, de valahogy a passzjátékban is működni kéne, ami tavaly nagyon nem ment, 27. volt Newton ebben a tekintetben, főleg emberedés ellen volt gyenge, ami valamilyen szinten lehet elkapó hiba is, meg blitzen is gyenge volt, vagy másokkal inkább Newton hibája, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mire lehet menni egy ilyen Newton vezette offenszel, mert aztán láttuk, hogy Newton már nem az a játékos, aki az MVP szezonjában volt, meg talán sosem volt az a játékos azon a szezonon kívül, és hogy ez így mennyire tartható, és mikor dobják be meg Jones-t, akivel, hogyha megint bedobják, akkor megint nem lehet sokat elvárni, mert ugye, ahogy elmondtam Tuánál is, az utóbbi 10 évben a 31 újonc irányító közül 7 volt, amelyik átlag felettit nyújtott az NFL-ben, és nem várható el szerintem Jones-tól sem, hogy ezt mondjuk megugorja. És így akkor egyik opcióban se látom, hogy ez a Patriots offense, hogy ez átlagot fedezi. Erre valami megoldásotok van, hogy ezt hogy oldják meg?
Szerintem egyébként a tavalyi évben a Newton összességében alul teljesített. Nem voltam úgy annyira rossz, mint ahogy a számai mutatják. Nyilván ennél van nála feljebb, és szerintem, hogyha megfelelően működik ez az egész offense, kiegyensúlyozott lesz normálisabb passzjáték. Tehát tényleg nem kell itt egy elit passzjátékra gondolni, hanem legyen csak nem tudom, mondjuk egy ilyen top 15-16 környéki, akkor szerintem azért ez a Patriots offense egy erős futójátékkal átlagon belüli lehet. Mert a tavalyi év az tényleg arról szólt, hogy mint a gyakorlatilag csak akkor passzolt, amikor már 20 pontos hátrányban volt a csapat, futottak meccsenként 50-szer, és ez azért egy eléggé kiismerhető taktika volt. Úgyhogy én azért látom bennük a fejlődés lehetőségét. Newton nem tartom egy annyira rossz irányítónak, mint amennyire sokan már leírták, meg hát azért benne van a pakliban az is, hogy esetleg Mac Jones tényleg annyira Uber király lesz, hogy akkor nem tudom, a szezon közepén átveszi a csapat irányítását, aztán lehoz egy olyan szezon, mint mondjuk tavaly hozott Herbert, szóval mindenre van esély. Én nem gondolom azt, hogy a Patriots offense az tényleg ilyen világverő lenne, de szerintem a tavalyinál mindenképpen jobb lesz. Legalábbis jobbnak kellene lennie már csak a tehetség, meg azzal, hogy tényleg egy év eltelt az irányítónak, aki most ugye Newton lesz a kezdő irányító. Volt egy szezonja, amikor úgy, tényleg élesbe próbálta a rendszer, most lett egy teljes holt szezonja, amikor bele tud edződni, meg tudja tanulni rendesen a playbookot, összecsatolódhat a társaival, onnantól kezdve pedig elvileg adott lehetne az, hogy azért ez egy legalább korrekt szintet hozzon, szerintem.
Én nagyon erősen gondolkozok azon, hogy kivel lenne hatékonyabb ez a támadósor, mert az, hogy a Newton és a futás, az tényleg egy ilyen, ha nem is Lamar Jackson és a Ravens szintje, de láthatok azt, hogy tavaly is mennyi meccset tudtak ezzel nyerni. Viszont, hogyha az NFL trendekkel megyünk, akkor meg a passzokat kéne erőltetni, és abban meg szerintem Jones-szal jobb lenne ez a Patriots, még akkor is, hogyha nem olyan elkapók szaladgálnak neki, mint az Alabamán. Úgyhogy érdekes lesz, hogy vajon mikor lépik meg ezt a váltást, már ha meglépik, mert hogyha Newtonnal tud nyerni folyamatosan a Patriots, akkor ők nem fogják azt csinálni, mint a Dolphins, hogy szezon közben akkor lecserélik az irányítót, csak azért, mert ott az újonc, és hogy derüljön ki, mit tud. Tehát Belichick az nem erre fog menni. Belichick az arra fog menni, kivel tudnak nyerni. Hogyha Newtonnal is tudnak nyerni, akkor nem fog játszani Jones lehet, hogy ebben az egész szezonban. Szóval én ezt nagyon várom, ezt a részét.
Menjünk akkor a védelemre. Persze elekben 14., belső védőfalemberekben 18., linebackerekben 11., cornerbackekben 3., safetykben 18. helyezést kaptak tőlük a pozíciós rangsor listáinkon. Távozóknál védőfalból Adam Butlert, Bövelent, John Simon-t lehet megemlíteni, linebackeknél Brandon Copeland-et, cornerbackeknél Jason McCourty-t, safetyknél Terence Brooks-t. Érkezőknél itt is voltak bőven, leginkább a védőfalba ugye Devon Gacho, Henry Anderson, Christian Barmore belülre, a szélre Matt Judon, Ronnie Perkins és hát ugye Calvin Noy valamilyen szinten, ha oda számoljuk, a secondary-be pedig Jalen Mills érkezett. Tavaly ez a védelem 26. volt csak DVOA-t tekintve, futás ellen konkrétan 32. Ez nyilván most majd javulni fog, azért a visszatérőkkel, és a Hightower-t is meg kell említeni, mint opt-out-ból visszatérő játékos. Chester, mit válasz ettől a védelemtől, mekkora minőségbeli javulás várható tőlük?
Elsősorban azt várom, és szerintem azért hoztak ennyi játékos, mert még csak nem is azt mutatjuk, hogy a drágákat hozták, vagy a prémiumokat, mert érted, ilyen Anderson, vagy Montrevious Adams, tehát könyörgöm, tehát nem gondoltam volna, hogy őt valaki leigazolja, de a Patriots megtette, és szerintem azért tették meg, mert most nagyon rá akarnak menni erre a versenyszellemre. Most, hogy visszatér az a training camp, ami a COVID előtti időszakban volt jellemző, szerintem most nagyon rá fognak arra menni, hogy tényleg lássa az Belichick, hogy kiben van meg a kompetitivitás, ki az, aki tényleg meg akar küzdeni a helyéért, mert könnyen lehet, hogy a sok igazolás közül csomóan ki lesznek vágva a roster szűkítésnél. Még akár olyanok is, akikért nem veterán minimumot fizettek, hanem jóval többet. Szóval én azt érzem most, hogy igazából senkinek nincs bérelt helye, és ebből ezt Belichick nagyon jól ki szokta egyébként használni, tehát ez mindenképp az ő előnyére várhat. Hogy mit fog hozni a védelem? Hát nem akarom kritizálni valószínűleg a futballtörténelem legjobb edzőjét, valószínűleg nem lesz rossz ez a védelem, mint ahogy tavaly sem volt az, meg az előtt se. Én nagyon kételkedek abból, hogy Gilmore-ra mi lesz. Jelenállás szerint most marad. Hogyha marad, az jó, mindenképp a Patriotsnak, mert bár tavaly nem volt olyan hű, de elit éve, azért még mindig a liga legjobb kornerei között kell őt emlegetni. Az más kérdés, hogy olyan a társaival is mi lesz. Mert lehet, hogy sok lesz az éhes száj. Ha jól tudom, akkor mind a három kezdő kornerbek jövőre lesz szabad ügynök. Szóval az is egy érdekes, hogyha meg a versenyhelyzetet említettem, hogy ott mi lesz. Sokan a pénzükért küzdenek. Safety poszton is kíváncsi leszek, hogy én nagyon sokra tartom például Phillips-et, de Duggar meg nagyon ígéretes újonc volt tavaly. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Én visszaesést nem várok, az sem, hogy itt liga elit védelem lesz, de egy stabil top 10 közeli szintet szerintem fognak tudni hozni. Csak más kérdés, hogy ez az offense mennyit fog hozzátenni. Ha annyit, mint tavaly, akkor lehet, hogy még a tavalyi 7-9 sem lesz meg.
Úgy, te hogy látod ezt a helyzetet?
Szerintem alapvetően idén még mindenképpen jónak kell lenni a Patriots védelmének, sőt, én amúgy az elitet sem tartanám teljesen kizártnak, ugyanis kifejezetten jó játékosok érkeztek, vagy éppen maradtak, vagy jöttek vissza a hoptalból, és abszolút benne van, tehát a tehetség abszolút adott itt. Hogyha megnézzük a cornerback sort, szerintem az a liga egyik legjobbja. Annak ellenére, hogy Gilmore-nak tényleg tavaly nem volt egy jó idénye, meg most ugye éppen elégedetlen, de hogyha kap egy 4 milliós fizetésemelést, akkor szerintem nem lesz különösebb oka a panaszra. Ráadásul ugye mindenki, ahogy Chester is mondta, egy új szerződésért játszik, úgyhogy a srácok, hogyha nem sérülnek, az biztos, hogy oda fogják tenni magukat. Visszatért Hightower, ami nem csak amiatt fontos, mert ugye a linebacker pozíció is sokat erősödött, hanem ugye visszatért a védelem esze gyakorlatilag, és azért, hogyha kiesik egy ilyen játékos, aki tényleg full kontaktban van az edzővel, láthatja a pályát, ismeri a védelmi sémát, tudja hívni a játékokat szükség esetén, ő már önmagában már pusztán az, hogy ott van, ez egy nagyon komoly előrelépést jelenthet. Ezen kívül én mondjuk Van Noyt is kifejezetten pozitívra értékelem, ugye a Dolphins idén kivágtam, miután tavaly leigazolta, és ugye visszatért, és ugye ő a 2 évvel ezelőtt a Patriotsban brutálisan jó volt, egy ilyen linebacker, edge rusher hibridként, és szerintem Judonnal, meg ugye a többiekkel együtt a Patriots pass rush az egy nagyon változatos, és nagyon hatékony egység lehet. A védőfal közepére is érkezett, hát végül nem az első körön, hanem a második elején elsőkörös tehetség. Alapvetően mély a keret, úgyhogy hogyha Belichick tényleg itt hozza a szokásos formáját, akkor a játékos állomány alapján én bőven kinézem azt, hogy ez egy ilyen top 5 közeli egység legyen. Onnantól pedig, ahogy Chester is mondta, tényleg az offenzen fog múlni, mert hogyha ők is tudnak fejlődni, mert az offenz is tud fejlődni, akkor szerintem a rájátszás az egy elérhető cél. Szerintem a Super Bowl contendership-től ez a csapat nagyon-nagyon messze van, de a rájátszás azért egy, hát nem is azt mondom, hogy elvárás, de valamilyen szinten csalódás, hogyha nem jönne össze.
Ha már említetted Jordan Danitot, akarom megkérdezni, hogy téged mennyire lepett meg, hogy így ráfeküdt a pass rusherre Belichick. Ugye nem szokása.
Igen, ez egy érdekes kérdés, és valami hasonlóval akartam kezdeni, hogy ez a front seven, ez nagyon Patriots-os most. Tehát ez így. Most pont írtam a vagy elkezdtem írni a Training Camp csaták cikket az AFC East-hez, és ott néztem, hogy a Patriots rostert, vagy ezt a front seven-t, és hogy ki, hol, és mennyit fog játszani, és ezt így nagyon nehéz behatárolni, mert persze a Shell ott van, ugye Judon, meg Vinovich, Venno is tudott játszani, én Josh Uche-tól most úgy szeretem, vagy kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak belőle kihozni, de ő is persze fog játszani, de beviszik inkább linebackerbe, Hightower-ről, és szerintem nem az a posztja, de persze meg hogy kap helyet Judon, és Vinovich mellett, meg Venno mellett is. Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz szerintem a Péter, aztán hogyan tudják tudnak mindenkit beintegrálni ebbe a front szemembe, mert ezt így még nem látom, hogy ez hogy fog kinézni. És nyilván nem is kell mindenkit, de hogy ez egy ilyen tök érdekes dolog. És az, hogy mennyire vagy, hogy ráment így a PSS-re, szerintem overall a front szemembe ment rá, mert ugye jött Gacho, Barmore, úgy ott volt Guy, és ezt a tavalyi 32. futás védelmet, ezt úgy volt vele, hogy ezt ő nem akarja többet nézni, és akkor feltankol itt a frontszemű játékosokból, és ezt most meg is tette. De hogy ez a frontszemű pontosan hogyan fog kinézni és kialakulni, ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés. Kicsit hátra tekintve, hogy ha már magamnak tartom a szót, ugye a rendszer az egyáltalán nem változott, továbbra is az egyik legtöbb single high, legtöbb emberezés a ligában, ami érdekes, hogy tavaly zónázásban és split safety felállások már jobban ment, vagy jobb volt a védelem. Ez most nyilván idén majd valamilyen szinten változni fog, mert máshogy néz ki majd a front seven, és akkor erősebb lesz ott ez a sor, úgyhogy egy ilyen visszaugrást várok a jó szinthez emberezésben, és az egy érdekes kérdés kérnek itt a cornerback-ekkel, mondjuk jövőre mi lesz, mert tényleg ugye lejárnak a szerződések, és hát azért a mélység az nagyon nincsen, majd látjuk, kik maradnak majd jövőre, és kik nem, de ott is majd kell találni utánpótlást, és hogyha már említetted a safety short Chester, én Kyle Duggart nagyon bírom, és remélem, hogy neki is egy jó kis szerepet ki tudnak alakítani, valami strong safety-szerű pozícióban, mert szerintem ő is tök jó lehet ebben a védelemben. Abban azért nem értek egyet úgy, hogy itt egy top 5-ös védelmet ebből össze lehet hozni, én szerintem azért annyira nem jók, még egy belicsekféle agytrösztel sem, de a tizedik környéke az már egy elérhető dolog, ami nyilván óriási ugrás a tavalyi 26-hoz képest, úgyhogy azzal már sok mindenre lehet menni. Akkor nincs hozzá, nincs további hozzá fűzni való védelem, ez akkor nézzünk egy jóslást. Ugyebár a 14. legnehezebb a sorsolásunk, elég rossz pihenés szempontból is. Emellett azt írtam még fel, hogy az offense sorsolása sokkal könnyebb lesz, mint tavaly. A defense viszont most is viszonylag nehéz lesz. Emellett 31-ek voltak tavaly sérülésekben és opt-out-okban, és nyilván most ez jobban fog kinézni jó eséllyel. Chester, mit vársz ettől a Patriots-tól ezzel a 9 és feles határral?
Pont azt akartak kérdezni, hogy mennyi a line, mert azt talán nem mondtad, de akkor 9 és fél ezek szerint.
Igen, ugye? Igen.
Jó.
Igen.
Kezdeném azzal, hogy én nem tudom, hogy amióta focit nézek, vártam-e valaha úgy Patriots meccset, mint azt a negyedik fordulós Buccaneers ellenit. Tehát az lehet, hogy nem is 40 percesben nézem vissza, hanem teljesbe, mert az nagyon város. És hozzátenném, hogy én itt látom azt, hogyha mondjuk Newtont és Jones cserélnék, azt szerintem ez után lenne. Mert a Buccaneers-től szerintem Brady olyan szinten fel fogja magát spannolni, hogy ő, hogyha nem 20 ponttal nyernek, akkor sírni fog. És akár tetszik, akár nem, benne van az, hogy lehet, hogy a Buccaneers és Brady kitömi a Patriots-ot, márpedig, hogyha kitömi, akkor én azt simán látom azt, hogy a következő Texans elleni meccsre már Jones fog kezdeni, utána ott van a Texans, Dallas, Jets, egyik sem a védelméről erős, és azért mind három nyerhető meccs, még úgyis a Dallason fenn az elég bikán néz ki. Szóval ezért is érdekes lesz számomra ez a negyedik fordulós meccs, és hát 9,5. Én azt mondom, hogy over, mert 10-nél többet én nem nagyon nézek ki ebből a Patriotsból, szerintem egy nagyon szoros csoport, ezt már bízt, és azt mondtam, hogy maximum 10. Én ezt a Patriotsnál is tartom. Nagyon sok körbeverést várok egyébként, akár a Dolphinszal együtt is, de a Bills és a Patriots szerintem nagyon szét fogják verni egymást az oda-visszavágós meccseiken. És hát igen, tehát ez a 14. bye week, ez pont a Jones-os cseréltetés szempontból sem jó, mert általában a bye week után szokták ezeket meglépni. Most az utolsó 4 fordulóra biztos, hogy nem fogják Jones beültetni, max, hogyha tényleg ilyen teljesen elszállt minden remény a rájátszásra, szerintem nem ott fog tartani ez a Patriots. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, főleg arra a Bucks elleni mérkőzésre, és azt mondom, hogy over.
Józsi?
Itt vagyok, csak nehéz megnyomni a telefonon némi dolgombot. Én most, amíg Chester mondta, addig én is végigmentem a sorsoláson egyenként, hogy akkor mit várok. Nekem 10 győzelem jött ki úgy, hogy a Colts ellenit nem számoltam bele, mert hogy ki tudja, hogy a Coltsnál éppen mi lesz, ugye pont a 15. héten találkoznak. Úgyhogy én is egy over mondok, és én viszonylag magabiztosan is mondom ezt, mert szerintem csoporton belül egy olyan 4-2-es mérlegnek azért össze kellene jönni. Tehát, hogyha egyszer kikap a csapat a Bills-tól és egyszer a Dolphins-tól, az szerintem teljesen vállalható. A Jets-t én idén még nem igazán várom, hogy nem tudom én egy 5-6 győzelmes csapatnál többre, sőt, még szerintem ez is túlzás. A sorsolás pedig tényleg vannak nehéz meccsek, meg nehéz periódusok, de azért ez a Saints már például nem az a Saints, amelyik ugye Breeze-el volt. A Cowboys is szerintem abszolút egy verhető kategória. Nem adtam ezeket a meccseket a saját kalkulációm szerint a Patriotsnak, csak mondom, hogy itt az úgymond kötelezőnek tűnő győzelmeken túl is azért van keresnivelője a csapatnak, és hogyha esetleg becsúszik egy-egy meglepetés eresség, azért valószínűleg az lesz esély ezt pótolni. És mert azért a csapat csak játszik a, nem tudom én, a Falcons-szal, a Panthers-szel, a Jaguars-szal, azért van itt jó pár olyan meccs, amik nagyon könnyen felhúzhatja ezt a mérleget. Úgyhogy én szerintem a 10 győzelem az azért egy, hát én nálam az úgy, hogy elvárás most ettől a Patriots-tól.
Én viszont 9-7-et mondok, ami 9-8 pontosabban. Na, jól be van lőve ez a 9,5, mert 10-nél több győzelmet nem nagyon mondanék, de 9-nél kevesebbet sem, tehát jól be van lőve. Én most talán inkább az under-re megyek, az offense-től én fázok, hogy ez nem fog eléggé működni, és ez nem lesz elég. Egyáltalán maga biztos ebben a tippben, úgyhogy erre biztos nem tennék pénzt, de hogyha már csak így játékból, akkor én inkább az under-t szavazom most meg.
Ezek egyébként fel lesznek írva, vagy valahol jegyezve lesz, hogy miket mondunk?
Ha felírod, akkor igen.
Értem a célzást.
Ezek szerint akkor nem.
Sőt, akkor egyébként bájtodok Patrikot is, meg akkor ti is tippeltek az előző adásra, akkor mint tudja.
Én bedobtam egyébként annó, hogy csináljunk meg egy ilyen konszenzusos over-under. Egyszer kifogom ezt a szót mondani, esküszöm, normálisan, és nem úgy, mint egy degenerált.
Konszenzusos, ugye? Konszenzusos. De jó, tartunk egy ilyen kis logopédia.
Inkább menjünk a Jetsre szerintem.
Jó, legyen így. A Jetsnek a 16. legkönnyebb a sorsolás, tehát pont a liga közepén van, az over-under határ pedig 6,5. Az offense-nél az irányító a 20., a futók 30., az elkapók 24., a tight endek 31., a tackle-ök 9., a belső támadó falemberek 23., a konszenzusos pozíciós rangsor listánk alapján. Távozóknál mindenki megkönnyebbülésére Adam Gase eltakarodott a főedzői posztról, távozott Sam Darnold és Joe Flacco irányító posztról, Rashad Perryman az elkapóktól, Frank Gore a futóktól és Pat Elflein a belső támadó falból, Érkezőknél Mike LaFleur-t, mint támadó koordinátor kell említeni, Zach Wilson, mint irányítót, elkapósorba jött Corey Davis és Elijah Moore, támadó falba, Morgan Moses, Elijah Vera Tucker, Dan Feeney, futókhoz Tevin Coleman, Michael Carter, és a tájtelekhez Tyler Croft, és az elkapóknál kiadtam Keelan Colt, és így néz ki a Jets távozók érkezők listán. Elég impresszív szerintem ez az érkező névsor, még nem is feltétlenül első évre, de mondjuk 22-re mindenképpen. József, mit vársz ettől az új érától a Jetsnél, hogy Gase helyett most már LaFleur van, aki nyilván hozza magával a Shanahan rendszert, illetve Sam Darnold helyét Zach Wilson veszi át?
Szerintem egy kultúra változás az mindenképpen lesz, és az nagyon is kellett ebbe a padlón lévő társaságba. Szerintem Robert Sarekkel, meg ugye a kis LaFleurrel abszolút hát pozitív lesz a csapatnak a kisugárzása, és az offenz is egy sokkal kreatívabb, és helyenként látványos teljesítmény fog letenni nekünk az asztalra. Az, hogy ezt milyen eredményességgel fogja tenni, az nyilván egy óriási kérdés. Tehát az erősítések azok nagyon jók voltak, tehát én Corey Davis-t önmagában nagyon bírom, megegyezte Crowderrel is, aki belement a fizetés csökkenésbe, és így is maradt. A Moses igazolás aztán az egyik legjobb volt az egész holt szezonban, nem is értem azt, hogy mondjuk a Washington miért rúgta ki. A Moses-Becton páros egy szinten kifejezetten jó duót alkot a fal szélén. Vera Tucker nyilván egy nagyon ígéretes újonc, pláne, hogy egy csomó picket feláldoztak érte, úgyhogy tehetség alapján ő is nagyon sokat fog segíteni. Nyilván a támadó falban még azért így is bőven akad, tehát a center és a jobb oldali gárd pozíció azért az messze nem megoldott, illetve a csapatnak nem igazán van tight endje, illetve a harmadik számú elkapó is most, ugye most elvileg Cole a harmadik számú, de remélhetőleg Moore hamar belelendül, és akkor ez egy egészen jó kinéző tehetségben egészen jó kinéző offense lesz. A kérdés pedig természetesen az, hogy Wilson milyen lesz újoncként. Én őszintén szóval nem vagyok egy nagy híve. Nekem tényleg van benne az a mennyszeres beütés, vagy félelem, vagy nem tudom. Úgyhogy vagy inkább egy mennyszer látok benne, mint egy Mahomes-t, akiket még szokták hasonlítani. Szóval ez egy nagy kérdés lesz számomra, hogy újoncként mennyire fog tudni legalább egy átlagos szintet hozni. Ha most tippelnem kellene, én nem mondanám azt, hogy jobb lesz, mint mondjuk Tua volt újoncként. Nyilván neki sokat fog segíteni a támadó rendszer, meg az, hogy lesz egy egész előszezonja, de én elsősorban miatta gondolom azt, hogy a Jets idén nem lesz tényező. Pláne nem off-hez szinten.
És ezt tetted, hogy látod? Kicsit pozitívabb vagy?
Én nagyon bírom Wilsont, és egyébként én nem attól félek, hogy ő ilyen Menzel stílusú lesz, én attól félek, hogy őt elragadja előlünk a matematika. Mert akár tetszik, akár nem, nem lesz még egy olyan klassz, ahol, sőt, sose lesz olyan klassz, ahol öt első körülsét, mind az öt jó lesz. Valaki minden bizonnyal rossz lesz, ahogy mutatja ezt a 2018-as klassz is, ott eddig hamar kiderült, hogy Rosen lesz az egyik, aki rossz lesz, csak ugye sokáig vártunk arra, hogy Ellenből mi lesz, Jacksonból mi lesz, Darnold sem mondhatom azt, hogy jó lett, de még Mayfieldről sem mondanám azt, pedig az is micsoda klassz volt. Szóval én ebből a szempontból féltem Wilsont, hogy mi van, hogyha ő lesz az egy, aki nem lesz jó. Viszont amit a Jets csinált, azt szerintem ilyen tankönyvbe illő off-season movement volt. Tehát konkrétan tényleg elhoztak egy olyan támadó koordinátort, aki a liga egyik, hanem a legjobb offenzív mastermindja alatt tanult. Teljesen érthető megoldás. 1/2-n vannak, húznak egy franchise irányítót, és lemerik cserélni Darnoldot. Még itt ezen van a hangsúly szerintem, hogy lemerik cserélni, mert sokan nem merték volna ezt meghúzni, bármennyire is furán hangzik. Hoztak elkapót a draftról és a free agentek között is, megerősítették a támadó falat. Mondom ez dacára úgy, hogy szerintem Vera Tuckerért ennyit nem érte meg felmozogni. Hoztak két új futót, szerintem így kell csinálni. Tehát ez tényleg tankönyvbe illő, amit a Jazz csinált a támadó sorával. Én nagyon szeretnék abban hinni, hogy ez működni fog Én azt mondom, hogy LaFleurrel is vannak azért kételyek. A bátyja sem feltétlenül jött Green Bay-be, hogy ő kétszer tizen, tehát két szezon alatt nyer 26 meccset. Senki nem gondolt, hogy ezt hozni fogja. És van egy olyan hot take-em egyébként, ezt írjátok fel nyugodtan, hogy 2 éven belül ő is vezetőedző lesz az NFC North-ban, és lesz egy LaFleur csoport rivalizálás. Most, hogy a Vikings vagy a Bears fog elvinni, azt most nem mondom, de biztos vagyok benne, hogy ők még ketten együtt egy csoportba fognak vezetőedzősködni, de zárójelbe zárva. Szóval azt mondom, hogy a Jets az szerintem tökéletesen néz ki, így offense szempontból. Meglátjuk, hogy Wilson mit hoz. Én nagyon szeretném, hogy ő jó legyen, de meg tudom érteni Józsit, hogy azért vannak kételyek abban, hogy ő nem azt a karriert fogja hozni, amit várunk tőle. Viszont most így a preseason videóit, vagy a preseason, az edzés videóit, azt öröm nézni. Olyan bombákat dobál Elijah Moore-nak, hogy húha.
Igen, ezek rendkívül sokat jelentenek ugye ezek a videók. De egyébként én veled vagyok teljesen, én nagyon várom ezt a Jets offense-t, ami szerintem már idén nagyon jó dolgokat tud mutatni, és jövőre tud majd igazán kibontakozni. Én most felültem erre a Jets bandwagonra, vagy legalábbis az offense bandwagonra mindenképpen, aztán a védelem az majd beszélünk róla.
Na akkor időlte, hogy nem lesz jó a Jets.
Most miért van a Browns bandwagon, és milyen jól ment tavaly a AFC elődöntőig?
Előtte háromszor meg kisiklott, amikor ön úgy felcsoltál.
Így van, kicsit korábban.
Igen, de hát tavaly előtte rajta voltál, meg előtte is. Úgyhogy ez nem jó. Számít.
Hát, na. Mindegy, akkor vagy lehet, hogy Jets is vagy 22-ben, ez csak jó. De ilyen már idén a Jets-től nem várok csapatszinten olyan sokat, de az offense szerintem ez egy nagyon izgalmas projekt, és nagyon, ahogy Chester is mondta, tökéletesen építették ezt a dolgokat, bejelvédítették ezeket a dolgokat, mert ennél jobb off-season-t nehéz elképzelni a Jets számára, és hát ami nagyon fontos, hogy mindent megadnak Wilsonnak, hogy sikeres legyen, és igazából az egész offense-ben most minden sokkal jobb, mint ami Darnoldnak volt valaha, ami nyilván Darnold szemszögéből kicsit fájhat, de ez most teljesen mindegy, és én nagyon bírom Wilsont, én imádom Elijah Moore-t, és szerintem a támadó fal ez baromi jó lesz. Oké, most right guard poszton egyébként Alex Lewis vagy Greg Ward után lesz, de az se lesz nagy probléma, mert szerintem ez négy, legalább három elég jó játékosban áll ez a fal, és akár mondjuk, és még van mellette kettő korrekt, tehát szerintem ez teljesen jó lesz. Én LaFleurben is nagyon bízok, ugye hozzá ezt a Shanahan-féle wide zone rendszert, ami bőnek a jó futások, segítik a falat és az irányítót is. Ez a rendszer azért nagyjából mindenhol elég jól működik jelenleg az NFL-ben, úgyhogy szerintem az offense az tök jó lesz. Nyilván vízon múlik, és akkor itt megint elmondhatom ugyanazt a statisztikát, amit elmondtam már ma, meg el fogom mondani, hogy máskor is még, mikor ugyan irányítóról lesz szó, hogyha valaki esetleg csak azt az egy csapatot hallgatja meg, amelyikről éppen szó van, hogy az utóbbi 10 évben a 31 ugyan irányító közül 7 volt csak átlag feletti EPA per play mutatóban, úgyhogy Wilsonnak is nagyjából ez a 23%-es esélye van meg erre, ami nyilván nem sok, úgyhogy azért a valószínűség azt mondhatja velünk, hogy Wilson nem lesz még egy átlag felett irányító újoncként, nem is kell feltétlenül, mert a Jetsnek nem kell idén még semmit sem elérnie igazából, és legyen egy kicsit biztató játék, és Wilsonban lehessen látni a franchise irányítót, úgyhogy itt ez a cél a Jetsnél, és szerintem most mindent megadtak Wilsonnak ehhez a sikerességhez, ez baromi jó, és én nagyon várom ezt a Jets offense, izgatott vagyok ennek kapcsán, mert hát van egy olyan nagyon vicces statisztikám a tavalyi évről, hogy tudjátok, hogy ki volt a legtöbb pontot szerző játékos a tavalyi Jetsben?
A kicker.
Igen, a rúgó, aki 9 meccsen játszott. Az a durva. És a harmadik legtöbb pedig a cserarúgó, aki 6 meccset játszott. Azért az elég sokat elmond Adam Gase-ről.
Mit kapok, mert találtam?
Összeírtad az overrendőröket. A jó satai.
Ez az!
Még akkor hát védelemre, ami szerintem hát borúsabb képet mutat, mondjuk így. A konszenzusos listáink alapján egy rásseregben 22. belső védőfal emberekben 9. linebackerekben 19. cornerbackekben 32. safetyben pedig 12. helyet érték el. Távozóknál ugye Greg Williams védőkoordinátort mondhatjuk be, ugye még a szezon végét se húzta ki. Védőfalból Henry Anderson távozott linebackerektől Neville Hewitt, passzerektől Jordan Jenkins, a cornerektől Arthur Molley és Brian Poole, safety-től Bradley McDougald. Érkezettél Robert Sanát kell kiemelni, mint főedző, emellett a passzerest hivatott segíteni Carl Lawson és Vinnie Curry, a belső védőfalba érkezett Sheldon Rankins, linebackerekhez Jarrad Davis, safety-hez pedig LaMarcus Joyner. Józsi, itt a rendszer igazából csak jobb lehet, az biztos, mint amíg Greg Williams alatt volt, de azért a cornerback sor az elég egészen borzasztóan néz ki. Mit vársz ettől az egységtől?
Hát ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon izgalmas kérdés lesz. Az biztos, hogy ennél a zero blitzes akármicsodánál ez az biztos, hogy jobb lesz, ez nem is kérdés. Külön jó lehet, hogy mondjuk Joyner is visszakerült végre safety pozícióba, ami neki kifejezetten jó tehet, és így mélyel együtt egy kifejezetten jó safety párosa lehet a Jetsnek. Mondjuk ez kompenzálandó, ez az Austin, Ballantyne, nem is tudom ki van ott még, Hall talán.
Rice Hall, Michael Carter, igen.
Hát a felsorolni is kihívás őket, úgyhogy hát ezt nagyon nehezen látom, hogy rendszer szinten ilyen minőségbeli hátrányt is lehet kompenzálni. Nem értem, mondjuk például Brian Pullit miért nem tartották meg, ezt csak ők tudják. A linebacker sorban ott ugye Mosley visszajön, ami megint egy ilyen érdekes dolog, hogy ő most így gyakorlatilag nem is tudom, 2 év kihagyás után mire lesz jó, mire nem. Úgyhogy itt azért ez is egy elég nagy kérdője.
A... Még nagyobb kérdője szerintem a linebackernek, hogy Jarrad Davis egy kezdő kemény, vagy erős oldali linebacker jelenleg, amit azért kérdő.
Hát igen, de ez még egy érdekes dolog, hogy őről azt hiszik, hogy ő egy baromi jó linebacker volt, csak éppen Patricia meg előtte, nem tudom én ki volt ott. Austin volt talán a DC, amikor, tehát tök mindegy, hogy őt rosszul használták, és amúgy ő egy csodás játékos, de hát aki úgy pattan az irányítókról, mint hogyha én szaladnék nekik, az nehéz ráfogni akár az edzőkre, akár bárkire, hogy ő egy jó játékos. Szerintem indokolatlanak tartom ezt a hype-ot, ami úgy az off-seasonben körülötte volt, hogy több csapat is megkereste, és egymást tolták fel az árakat. Egy 2 milliós linebacker kapott, nem tudom, 7-8 milliós fizetést, szóval én azért tőle se vagyok elájulva. A védőfal az szerintem jó lehet, itt Williams kifejezetten évről évre jobb, és idén akár betörhet a közel elit vagy elit szintre. Rendkívül is egy jó picknek gondolom, illetve Lawson is egy teljesen jó igazolás. Úgyhogy itt akár a védő, tehát a védő, ilyen érdekes dolog, mert a védőfal az úgy kifejezetten jó, a safety sor is jó lehet szerintem, ami közöttük van, az pedig egy ilyen teljes homály. Szóval gyakorlatilag a pályának a szélei, ott gyakorlatilag, mintha nem is lenne ember, illetve a közepét is elég nehéz lesz levédekezni, úgyhogy én nem tudom, nehéz ezt így megmondani, mert annyira féloldalas az egész védelem, hogy biztos lesznek olyan meccsapok, amik nekik kedveznek, és lehetnek jó meccseik, de szerintem ennyi hiányposzttal, pláne hogy a legnagyobb hiányposzt meg a corner, és nem hogy egy, hanem konkrétan 3 corner kellene. Nem is tudom, hogy ezek közül a srácok közül valaki beférne egy másik csapatba, ami azért eléggé kritikán aluli. Úgyhogy ezen nagyon sok minden múlhat, és valószínűleg múlni is fog. Tehát, hogyha minden irányító 150-es passing ratinggel fog ellenük passzolni, és 300 yardot nyelnek be 350-et meccsenként, akkor itt tök mindegy, hogy mit fog csinálni az offense, ezt nem lehet tartani. Gyakorlatilag azt tudom elképzelni, hogy olyanok lesznek, mint a Cowboys volt tavaly, hogy még hogyha valamilyen szinten fel is tudnak tűnni 30 pontot, biztos, hogy kapnak mellé 40-et.
Aztán szerinted itt Robert Sala mennyit tud hozzáadni, itt a nyilván más rendszer lesz, hogy 4-3-as felállás, leginkább zónázás, kb. 3-4, mi várható szerinted ettől a defense-től?
Én amennyire be tudok lelkesedni LaFleurért, annyira vagyok kicsit szkeptikus Szálával.
Mert...
Az a baj, hogy őt nagyon sokan elkönyvelték úgy, hogy jó, és meg tudom érteni. Tehát tényleg el tudom fogadni azt, hogy belőle jó vezetőedző lesz, minden karizmája és tudása megvan ahhoz, hogy így legyen. Én azért annyira nem könyvelném még ezt el, és hozzátéve az, hogy azért még így is azt mondhatom, hogy ebben a csoportban vannak a legjobb vezetőedzők, hogyha így nézzük. És hogyha már legjobb vezetőedzők, akkor konkrétan el is mondtad annak a konszenzusos, sose fogom kimondani, tehát annak a játékunknak a lényegét, hogy hiába van az, hogy posztonként csak, most nem azt mondom, hogy szintiszta tehetséget, de tényleg arra rátörekedve, hogy kizárjuk minden tényezőt, milyen erős ez a keret, nagyon is számít, hogy mit ad hozzá az edző. És Saller lehet, hogy többet tud hozzá, sőt, Williamsnél sokkal többet tud hozzátenni, bár szerintem azért Williams-et nagyon kutyázzák amiatt az zero blitzes miatt, de összességében szerintem ő egy jó védőkoordinátor, csak egy fasz. De róla ennyit, mert hál' Istennek már nincs itt. Én annyira a Davis igazolás sem fikáznám egyébként, mert én látom azt, hogy mi ebbe a szándék. Jó, ezt már mondjuk Rodgersnél is megkapta, hogy túl sokat látok abban, hogy mik a szándékok, és az nem biztos, hogy a valósággal egyező dolog, és lehet, hogy csak az én fejemben létezik. Simán bennem, hogy itt is ez van. Én úgy gondolom, hogy azért ez a Jets linebacker sor, ez jobbára első és másodéves játékosokból áll, és azok közül is inkább harmadiknapos és vagy draftolatlan játékosokból, meg egy Mosley-ból, aki 2 éve nem játszott, hogy mondja Józsi. Szerintem ide bőven elfér egy Davis szintű igazolás, még ilyen drágán is, főleg azért, mert hogy van pénz, jövőre, hogyha nem válik be, akkor elmehet. Cserébe meg Saleh gondolom meg akarja nézni, hogy az a rendszer, amit kitalált, az működik-e, azt meg nem feltétlen harmadik napos tehetségekkel akarja megnézni, hanem már kipróbált játékosokkal. És hogyha Davis volt szerinte erre a legalkalmasabb, a szabadon igazolt a játékosok közül, tegye próbára. Max nem válik be. Veszteni valója szerintem nincsen, de Davisnek meg pláne. És mi volt az eredeti kérdésed, bocsi, hogy mit várok ettől összességébe?
Igen, hogy Szele mennyire tudja ezt feljavítani, meg így összességében a védelemje.
Hát szerintem azért nem fog korrelálni a tehetség és a hozott szint, tehát bőven látok túl teljesítést ebbe az egységbe, főleg, hogy a védőfal az tényleg jó, főleg a közepe, bár ezzel, hogy 4-3-ra átállnak, így azért két komoly játékos lehet csak a kispadra szorul. Lószorra nagyon kíváncsi leszek, én őt egy nagyon alulértékelt játékosnak gondoltam a Bengázba, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ő szerintem kimondottan szituációs játékosként volt hatékony, amikor nem ő számított az első számú rushernek, hanem előtte volt egy Hubbard meg egy Dunlap. Itt viszont egyértelműen nem, hogy ő az első számú, az egyetlen jó edge rusher ebbe a keretbe, szóval remélem nem áll földbe azért. Én nagyon drukkolok neki. És hát a secondary, az nagyon érdekes lesz. A safety-k azok jók. Mondjuk, hogyha Joynet akarják erőltetni Davis helyett, az én morcos lennék. De, mert Joyner ugye cornerbacket is játszott a Raiders, és az neki nagyon nem tetszett, ha jól emlékszem. Ez volt a baja.
Ez azt nem ő akart. Ez Kudenéknek a baromsága volt. Tehát a rendszerű safety volt, ráadásul jó safety.
Hát igen, hát most jó safety, nem tudom, mert jó safety lesz-e, mert az eléggé megkopott már, de én azért remélem, hogy a fiatalok utat törnek maguknak, és Davis fog játszani, hogy a cornerbackekkel mi lesz, aztán én Holt egyébként kedvelem, szerintem Dani is kedveli, mert azért, hogyha nem lett volna az a sérülés, akkor ő nem 5. körös játékos lett volna. Hogy a többiekkel mi lesz, hogy ott is van egy Lamar Jackson, ne felejtsük el.
Hát nem lesz benne keretbe szerintem. Vagy...
Valószínűleg nem, de attól még...
Azt tudjátok, hogy ki kezdő meccsek alapján a legtapasztaltabb cornerback a Jetsnek?
Bless Austin, nem?
Igen, a 2019-es 6. körös Blesson Austin, ami azért elég nevetséges. És ugye a legjobb meg a tavalyi 5. körös Bryce Hall, úgyhogy ők volna kezdeni, és valószínűleg a slotban az idei 5. körös Michael Carter játszik majd, legalábbis ezt gondolom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, úgyhogy ez egy nagyon tehetségtelen cornerback sor, az biztos, és hát én mögöttük nyilván még rosszabbak vannak csak, mint Javelin Goodry, vagy Jason Pinnock, vagy Brandin Echols, úgyhogy nem tudom, hányan hallottatok már egyébként ezekről a nevekről, de igen, ez jól mutatja, hogy mennyire pocsék ez a a cornerback sor a Jetsnél. Kíváncsi vagyok, hogy Salah mit tud ebből kihozni. Ami engem Salah egyébként tavaly győzött meg arról, hogy ő tényleg egy nagyon jó védőkoordinátor, amikor ugye baromi sok sérüléssel sújtott defense-ből hozott ki egy hatodik legjobb egységet DVOI alapján, ahol tényleg nem volt sörmenje, nem volt búzája. Fred Warren kívül konkrétan szinte senki volt, meg Eric Armstead-en kívül, ami azért elég nagy szó volt, és engem ott mondjuk meggyőzött arra, hogy az a Super Bowl év az nem csak egy ilyen kiugró dolog volt a sok tehetség miatt.
Én nem vagyok abban biztos, hogy ez a 49ers B védelem az sokkal gyengébb lett volna, mint ez a Jets A védelem egyébként.
Az lehet. Az végül is nem állt távol a valóságtól, bár azért még mindig jobban elfogadnék egy Jason Verrett, Kayvon Williams cornerback duót, és még el is feljöttem talán valakit, úgyhogy mint ezt az Austin Hall Carter 3-ast, úgyhogy igen, ez egy érdekes dolog. Ugye, ami érdekes szerintem még, amit még kiemeltünk, hogy a front, a védőfront sokat javulhatta, vagy csak 25-ek voltak pressure rate-ben. Most azért jött Lawson, jött Rankins, Quinnen Williams még jobb lesz, Fatukasi is elég jó volt, inkább futás ellen, szóval ez a front az elég jól néz ki, de hát igazából semmire sem mennek, hogyha a kornerek nem tudják fedezni az elkapókat egy másodpercig sem, úgyhogy sokat ettől a védelemtől szerintem nem lehet várni. És akkor jósoljunk a Jetsnek, nézem milyen adataim vannak, 2-4 volt a mérlegük egy labdabirtoklási különbséggel eldőlő meccseken, negyedik legrosszabb volt a negyedik legszerencsétlenebbek voltak sérüléseket tekintve, offense és defense sorsolás is jóval könnyebb a tavainál, hatékonyság alapján a hetedik legkönnyebb a sorsolás, egyébként ugye a Vegas-i jóslatok szerint a 16. legkönnyebb, ami ugye teljes középmezőnyt jelent. Úgyhogy ezeket tudtam így összeszedni, és 6,5-re kéne jósolnatok. Józsi, most feledkezdünk, azt hiszem. De ha nem, akkor is.
Jó. Mondtam, hogy annyira sokat még nem várok ettől a Jazz-től idén, úgyhogy mindenki újonc. A védelem meg különösen rosszul néz ki, legalábbis a szél, és ugye jelenleg meg az a legfontosabb. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ez a 7 győzelem az már majdnem középcsapat, és nem hiszem, hogy a Jets megüti a középcsapat szintet. Én egy olyan 5, leges-leges legjobb esetben egy 6 győzelmet tudok elképzelni ettől a Jets-től idén. Talán úgy a csoportriválisok közül mindenki erősebbnek tűnik, és jobb kerettel rendelkezik. Úgyhogy én ezt egy elég magabiztos under-re mondanám.
Köszönöm.
Én is under-t mondok, viszont nagyon tudok menni amellett, amit te mondtál, hogy ennek a Jazznek nem az kell, hogy most így nyerjen, hanem hogy jó legyen nézni. Mert eddig nagyon nem volt jó nézni ezt a Jazzet, semmilyen szempontból sem. Rossz belegondolni, hogy mi volt a Broncos elleni meccsükön Ripiennel. Most megismétlődhet, ugye remélem nem Ripien fog játszani, akkor felvágom az elejémet megint. De összességében tényleg ennek a Jetsnek az kell, hogy legyen miért oda kapcsolni a Jets meccsekre. Ehhez pedig Wilson és az offense fog kelleni. Hozzáteszem, hogy nagyon szemetek az NFL szervezők, mert rögtön az első hétre berakták a Darnold Revenge meccset, hogy a Panthers ellen kezdenek idegenbe. De összességében én nem látom, hogy kik ellen szereznének 6-nál több győzelmet. Én nem, lehet, hogy a 6-ot sem látom egyébként, és ebbe viszont Gaze, akármennyire kutyázok, az ki kell emelni, hogy ő valahogy tudott ezekkel a srácokkal nyerni, pedig nem volt ez egy jó csapat.
Meg tavaly nem tudott, de...
Tavaly nem, de előtte meg bőven karcolták a 6 fölött itt.
Most az előtte megint 12 mondjuk, de...
Most szerintem nem fogják.
Én is 5-6 győzelmet látok ebben a csapatban idén, úgyhogy nálam is under. Nehéz azért ezt a 7 győzelmet belátni. 4 meccsen favoritok, Houston, Eagles, Jacksonville, Cincinnati, és hát most nyilván most egy-két meglepetés bejöhet egy csoporton belül, de vagy akár épp a Panthers, bár igen, nehéz látni ezt azért a 7-8 győzelmeket, úgyhogy én is viszonylag maga biztosan mondom az Undert, de igen, ahogy azt beszéltük, itt inkább arról kell szólni ennek az évnek, hogy megtalálni használható játékosokat a keretben, és Wilson felépítését el kell kezdeni, és akkor 22-ben lehet reménykedni valamiben, ami még nyilván mindig nem lesz egy Super Bowl contender csapat, mert azért ahhoz még nagyon sok mindent kell tenni, de hogyha ha Wilson fejlődik, és úgy tűnik, hogy beválik, akkor azért szép lehet a jövő New York zöldebbik felén. Tehát nyilván ez is még egy egyáltalán nem lefutott kör. És mi akkor a végén összegezzük, hogy akkor milyen sorrendet várunk itt a csoportban, és ki jut rá játszásba. Chester, hogy látod itt a négy csapatot, nyilván nagyjából már sejtjük, de aki nem hallgatta mind a négy csapatot, annak most itt a végén összegezzük.
Én nem hallgattam ezeket, nem hallott azt, hogy nem tudom kimondani a konszenzus szót, úgyhogy az jól járt. Hát én, ahogy mondtam ebbe az elmúlt lassan két órába, a Patriots-tól és a Bills-től várom azt, hogy harcoljon a csoport elsőségért. Én mind a kettőben 10 győzelmet látok, hogy a tiebreaker ki mellett fog dönteni, azt én most hagyna mondjam meg. A Dolphins szerintem vissza fog esni, úgyhogy őket a simán harmadiknak akarom, vagy tudom mondani, a Jetset pedig csoport utolsónak.
Józsi?
Nálam is hasonló a forgatókönyv. Én talán a Bills egy picivel erősebbnek gondolom, mint a Patriots-ot, úgyhogy a csoport elsőség szerintem meg lesz Josh Allen-éknek, de viszont a Patriots meg ott lesz megint a rájátszást érő helyeken, szóval ez így eléggé lefutott. Annyi különbség talán Chesterrel, hogy én a Dolphinsban se látok annyira sokat, szóval szerintem nem teljesen lefutott az, hogy ki lesz mondjuk a csoport harmadik, meg a csoport második, ugye ez ugye nagyban függ Tuától, úgyhogy ha most tippelni kéne, akkor a Dolphins mondom a harmadiknak, de szerintem szoros lesz, tehát nem az lesz, hogy van egy két top, két 10 plusz győzelmes csapat, egy olyan 7-8 győzelmes, meg egy ilyen 3 győzelmes, hanem szerintem itt teljesen el fog különülni, és akkor két 10-es, meg két ilyen 6 győzelmes csapat lesz a csoportba.
A Bills magabiztosan húzza be a csoportot, a Jets magabiztosan lesz utolsó, és a Patriots a Dolphin szerintem relatíve hasonló szezont hozhat le. Én azt gondolom, hogy a Patriots egy győzelemmel többet hoz, és az mondjuk egy 9-8-at jósoltam ugye az ő részüknél, és akkor a Dolphins meg ez egy 8-9 lenne mondjuk. És hát, ha tud egy nagyot előrelépni, akkor viszont ezt meg fog borulni, és folytatott lesz szerintem a sorrend. Így viszont egyre inkább afelé hajlok, hogy a Patriots hozza a második helyet, és 9-8-szor azért határeset lesz szerintem az a playoff, de nem elképzelhetettem majd. Ezt még így nem tudom megjósolni jelenleg. Úgyhogy így látjuk akkor ezt a csoportot. Jövő héten jövünk egy következő divízióval, és nyilván a szezon elejéig az összes csoportot nem fogjuk tudni. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok ebben a 1 óra 45 percben nagyjából. Jövő héten ismét jelentkezünk egy felvezetővel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!